fog tanítani benneteket a Jézus Akadémián. Már következő alkalommal fogunk vele találkozni a növényeknél. Léna nem messze innen dolgozik, így Srégan arra, az utca másik oldalán. Ő fogorvos egyébként. És hát nekem az a szerencsé, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hosszú-hosszú évek óta megosztja velem az eseteit, és olvasom, hogy milyen gyönyörű eseteket vesz fel a Léna. Gyönyörűen megírva, és gyönyörű eredményekkel. És azért akartam, hogy ő jöjjön tanítani, hogy kapjatok ebből a fajta megközelítésből. Az közös bennünk, hogy amióta ismerjük egymást, azóta a Léna mindig ugyanúgy éhes az újfajta gondolatokra és az újfajta megközelítésekre. Úgyhogy vele nagyjából párhuzamosan haladva tanultuk meg a különféle térképeket, szóval, hogy ő nagyjából pont azt tudja, mint én, meg plusz, és igen, de hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő ezt bevállalt. Azt mondta, hogy csak akkor, hogyha jók leszünk.
Nem. Az igazság, hogy nekem nincs ebben tapasztalatom, hogy előadást tartani, és nekem az egy teljesen új. Hát egy online előadás volt, amit tartottam eddig életem során, és nincs nagy tapasztalatom, úgyhogy tanulom a szakmát.
A tanítási részét. És fantasztikus homeopata. Ez. Ezért szeretnénk, hogy legyen, és akart veletek találkozni. Azért látogatott be hozzánk erre a napra, ő ma nem fog tanítani.
Csak jöttem, hogy úgy beleérezzek a...
Hogy nektek, személyetekre tudjon készülni a következő alkalomra. Van-e bármi kérdésetek hozzá? Nem mondtam el nekik a baktériumik érzetét, a vírusok érzetét és a gombák érzetét. Azt hittem, ezt tanulják meg mástól.
Oh. És már így van más.
Köszönöm. Ráveheted a legközelebbi listádra, ha felvállalod.
Oké, okay, meglátom, mert így nem nagyon van esetem. Hmm. Ez az, amikor nincs eseted, akkor nem értetted meg igazán.
Igen, tehát hogy... Ezért mondtam, hogy én sem szívesen vállalom be, mert arról tudok beszélni, amiről van tapasztalatom, amiről van egy belső megélésem is, nem csak amit olvas az ember.
Csak akkor ismered fel, ha már... Igen, tehát végülis az együtt jár, mert ismerni kell az, hogy felismert a páciensbe, de én akkor, hogyha nincs tapasztalat, akkor nem igazán érted.
Akkor ez egy üres dolog, igen.
Ez egy tapasztalati dolog. Tehát nekem sincs ilyen esetem, hogy baktérium, hogy vírus nincs.
És gomba. Ezt is lehagytam a listáról.
Na, gomba az van viszont.
Na. Elgondolkodhatsz, hogy behozod el. Tehát, hogy egyáltalán mi a gomba, meg hogy hogyan... Mi az érzet? Tehát beszéltünk a különféle birodalmakról, hogy ott mi az érzet, meg mi a jellemző rájuk. És ezeket kihagytam. Jó. Köszönöm. Neked van-e kérdésed felük, vagy bármi, amit szeretnél?
Igen, azért megkérdezném, hogy mi az, amit itt hagytok, amit tanulni szeretnétek, milyen fajta tudásra vágytok.
Enném leginkább az érdekel, hogy esetfelvétel közben vagy kell gondolkodni. Tehát amikor mond valamit a beteg, és akkor le kell írni, meg kell jegyezni, és közben valóban is kell kapni, hogy akkor milyen irányba vittek a kapcsolatot.
Bocsánat, hogy milyen irányba?
Vitt tovább a beszélgetést.
Igen, ahhoz például tudnod kell, hogy hol jársz az esetben, erről mindjárt fogunk beszélni. Például. Tehát lehet, hogy ma már kapsz egy kis kapaszkodót ehhez.
Hát, de jó, olyan nagy vagyok, mint nem nagy kapaszkodó.
Hát lehet, hogy többször adunk kicsit, és akkor abból összeáll egy nagy.
Elég is ez egy tapasztalatcsere, tudod, tehát hogy megosztjuk a tapasztalatunkat, de akkor egymástól tanulunk, tehát az egy ilyen.
Szóval, hogy megjobban már az élő esetvállalás.
Okay. Szerintem a, úgy, pont így tervezted, nem? Hogy erről fogsz beszélni legközelebb.
Hát most már úgy terveztem, hogy, hogy erre is kitérek. Igen,
na, de én azt tudom.
Egy konkrét esetet bemutatok elejétől végig, hogy hogy kérdeztem, hogy jutott el a páciens úgymond az érzet szintjére. És akkor igen, tehát hogy ez benne lesz, hogy hogyan vezeted, mire kérdezel rá ahhoz, hogy mélyebbre menjen.
De mondjuk tegnap is volt egy olyan, és most a mai esetben is, hétvégi esetben is láttam, hogy azt mondja egyszer, hogy én erről nem tudok többet mondani, uh-huh. És akkor, hogy akkor mit csináljuk, hogy uh-huh. Vagy tovább az esetben.
Ígérem, hogy ezen a hétvégén lesz egy ilyen eset, amikor, amikor az az érzés az embernek, tehát a beteg többször azt fogja mondani, hogy de én erről nem tudok többet mondani.
Igen, de nem szabad, de magunkban
felmérdolgozni. Hát tudnod kell, hogy hol tartasz az eset felvételen, melyik szintjén van, és hogy onnan milyen technikával lehet a következő szintre jutni.
Hm? Hát igen, de tehát nem szabad elhinni. De bátorítani kell, ez mindenkinek nagyon nehezen megy. Ezek olyan dolgok, amiket talán most fogalmaz meg először életében. És akkor, ha érzed, hogy nagy az ellenállás, akkor kérdezel valami más területen, és akkor egyszer csak visszatérsz. Ha valami ismétlődik, akkor arra rákérdezel inkább. Tehát ha valami ismétlődik egy motivum, akkor többször rá kell kérdezni. Tehát, hogy...
Meg, tehát, hogy ami, igen. Meg, hogy arra is tudottnak kell lenni, hogy észrevedd, hogy hol... Ez a mi képzettségünkön múlik, hogy észrevegyük, hogy hol lehet rés. A beszélgetésből rá lehet jönni, hogy mi az, ami még, amire még rá lehet kérdezni, vagy hogy hol van egy olyan terület, ami megnyílik, ahol mélyebbre lehet menni. Ezt fogjuk tanulni, meg fogjuk erről sokat fogunk beszélni.
Meg azt hiszem, hogy itt van egy belső reakciós részemről, hogy nem vagyok elég ügyes, vagy kudarcot vallottam, vagy hogy most akkor én megkínoztam őt, és akkor inkább feladjam, vagy mit tudom, és szóval ezek is belejátszanak ezekbe.
Igen, szerintem az sokat számít, hogy te magad mennyire hiszed azt, hogy itt tovább lehet haladni. Tehát, hogy neked el kell hinned,
hogy... A tapasztalat az visszaigazolja te belső tudatállapotodat. Tehát ő is addig tud lemenni, amit te hiszel abban, hogy ő le tud menni. Valahogy az nagyon érdekesen.
Tehát, hogy erre is kell megtekni, hogy akkor magunkat is úgy erre rám csak egy adott pillanatban, hogy oké, hogy most ezt érzem, hogy most agyongyötörtem a beteget, de hogy akkor valamit, hogy ez az ő érdekében, tehát hogy valamit...
Figyelj, nem kell agyongyötörni a beteget, szóval, hogy ez szerintem ebben nagyon sokat változott a rendszer szemléletű esetfelvételi technika, hogy nem kell a beteget gyötörni. Amikor én először találkoztam rendszer szemléleti esettechnikával, akkor azt gondoltam, hogy én soha ilyet nem fogok csinálni, hát ezt nem lehet egy másik emberrel csinálni. Annyiszor megkérdezni ugyanazt újra meg újra, órákon át, ezt én biztos nem fogok csinálni. Ez itt emberkínzás. És tényleg ez volt a hozzáállás, de most már nem ilyen az esetfelvételi technika. Tehát, hogy megtanultuk, hogy hol lehet levágni, hol lehet rövidíteni, de ehhez nekünk kell egyfajta tudatossággal bírni. Egyrészt tényleg tudni, hogy hol vagyunk az esetben. Hol jársz? Eddig mi az, ami megvan? Tehát, hogy neked nem szabad közben elveszni abba az elveszettségbe, tehát a térképen tudnod kell, hogy nagyjából hol vagy. Ha megvan a belső térképed, de ehhez kell egy erős belső térkép, ez az, amiről próbáltam beszélni az elején, hogy kell a térkép, azt ismerned kell, azt tudnod kell, hogy hogy néz ki, milyen a struktúrája, és azt követned kell tudni, hogy éppen hol jársz, melyik térképen. Mert akkor nem leszel elveszve te, és ha te nem vagy elveszve, akkor a beteg sincs annyira elveszve, mert meg tudod őt erősíteni. Bár egyfajta elveszettség, az lehet egy közös elveszettség, hogy nem tudjuk, miről beszélünk, ilyen szerintem lehetsz elveszve, hogy a beteg mondja, és nagyon világosan elmond valamit, de gőzött sincs, hogy miről beszél. Ilyen van, ilyen elveszettség van, de akkor is tudod, hogy hol tartasz az esetben. Egyetértünk?
Igen.
Akkor jó.
Köszönöm.
kérdés.
Én azon kérdés, hogy miért jöttem. Én azért jöttem, mert azt láttam kibontakozni mindenhol a világban, hogy kezd a rend megnyilvánulni. Tehát, hogy mindenben, ami ahol az éles. A társadalom szintjén, az élővilág minden egyes szintjén, és hogy nagyon hiányzik nekem ez az össze közkép, hogy a kormányokrátiában a legkisebbtől a legnagyobbig a különböző birodalmakban mi ez a közös? Mik azok a mintázatok, a közös mintázatok, ami ugyanolyan az ásványban, a növényben, és amit az ember megnyilvánít itt ebben az életében. És hogy lehet ehhez közel kerülni? Hogy lehet azt a rendet, hát inkább azt mondanám, hogy támogatni, vagy így kicsit megsegíteni, hogy hamarabb visszaálljon a rendjébe, a harmóniájába az egyensúlyába. Tehát ugye ezt a... És ugye nincs idő. És már kicsit arra, hogy most a repertórium fölött üljek két napot. Hanem, hogy holnapra, 5 perc múlva vagy ott rögtön. És hogy ezt
megtanulni, ezt a abban segítem sokat ez a rendszer elmélet, hogy nem veszel el a szerekben, tehát hogy van egy nagyon jó differenciál diagnózis alapod, hogy azt már tudod, hogy egy növényi szer kell mondjuk nagyon érzékeny mindenféle sérülésre, meg baleseti, tehát ilyen témájban balesetek, sérülések mondjuk, és akkor emlékszem, hogy volt olyan, hogy ott álltam most akkor nagyon-nagyon iszonyatos nagy érzékenység a fájdalomra, akkor nem tudtam, hogy ez papaverace vagy kompozite. És akkor tényleg nehéz differenciálni. Jó, megnézheted a tüneteket, hogy akkor az melyik specifikus szerre utal, vagy a rubrikák, az is segítség. De az, hogyha tudod, hogy mondjuk a papaverace az első szuklázban van ugye a növényi rendben, és a kompozite meg a hatos szuklázban van, akkor az már egy borzasztó nagy segítség, hogy akkor biztosan tudod, hogy a kettő közül melyik kell annak a páciensnek. Mert hogyha tudod, hogy a szuklász, ezeknek a, nem tudom, magyarul nyelv a szuklász. Szuperosztály. Nem szuperosztály, mert az már más. Szuperosztály, igen. Szuklász, igen.
Most egy részüknek káromkodsz ezzel, hogy szuperosztály, mert még nem tanultunk erről. Másrészt megemlékeztek, mondtam, hogy ez lesz a legvége, amire vissza fogunk térni a szuperosztályokra, mert ez is egy újabb térkép, ami segít. Tehát, hogy amit a Léna mond, amit én próbáltam mondani, hogy ha több térképet ismerünk, akkor meg tudjuk az esetet nézni erről az oldalról is, meg arról az oldalról is, és akkor fogunk tudni egy jó helyre érkezni. Egy biztos helyre, amikor nem lesz kérdés, hogy... Igen. Az arról szólt.
És az utolsó előadás volt, azt mondom,
hogy igen. Igen.
Tehát leszűkíti a szerkeresést, és biztonságosabb lesz, hogy jobban eltalálod.
Igen. Csak ehhez végig kell menni a térképeken, tehát ezt tudnod kell a térképeknek a belső tartalmát. Ez az, amit meg kell tudnunk itt együtt tanulni, ez a cél.
De hogy esetleg turista útvonalat a vízrajzi térképen.
Igen. Arra is. Elmondanék még néhány dolgot, amit el kell tanulnom az elején, de nem tettem. Egyrészt, hogy a szünetekben van kávé-tea a készítési lehetőség itt kint. A kávéért kell fizetni 300 forintot, ugye?
A kapszuláért.
És vannak növényi tejek, meg sima tej, amit használhattok. És hogy van a rendes szemetes a mosogató alatt van, és van két másik gyűjtő szemetes, amiben... Igen. Aztán... A jelenléti igazolás, hogy itt vagytok a hétvégén, az úgy történik, hogy lesz egy kérdősor, amihez kaptok egy hozzáférést a Zsófi által, és azt kell kitölteni minden hétvégéről. A kérdősor az ugyanaz lesz. Ilyen kérdések lesznek benne, hogy milyen új tudásra tettetek szert a hétvégén, tehát olyan, ami segít átgondolni, ami történt a hétvégén nektek. Mi az, amit még szeretnétek gyakorolni, vagy jobban megérteni, ez inkább üzenet nekem. Mi az, amit elkezdetek beépíteni a praxisotokba, tehát hogy ez megint olyan, hogy, tehát, hogy szeretném, hogyha úgy mennétek el innen minden hétvégéről, hogy könnyebb lesz a praxist vinni. Mert hogy van egy, kaptatok olyan tudást magokat, amiket utána otthon csiráztathattok és növekedhet. Mit szerettem a hétvégében, és van egy ilyen, hogy mit szeretnétek, ha másképp lenne. És hogy milyen visszajelzést adnátok az előadónak, vagy a szervezőknek. Nagyjából ez. Ez a jelenléti ív. Erről fogjuk tudni, hogy itt voltatok, vagy nem. Tehát ezt minden alkalommal kérnénk szépen kitölteni. A házi feladat minden hétvégén lesz a következő alkalomra. És azzal fogunk kezdeni. Tehát aki nem készíti el a házi feladatát, az... De jöhet, csak annak nehéz dolga lesz a következő alkalommal, amikor kezdjük az azzal való munkát, ami a házi feladat lesz, szóval, hogy ennyit csak. Tehát, hogy érdemes megcsinálni a házit, mert így tudtok növekedni. De növényes vagyok. Na, szóval, igen, aztán kérem, hogy jelezzétek a Zsófinak, akik kérnek akkreditációs pontokat, mert azokat le kell jelentenem a Pécsi Egyetemre, úgyhogy majd a Zsófinak kell szólni erről. Azt fogom jelenteni, aki szól a Zsófinak, szóval igen, mert hogy ezért külön kell fizetni, hogy kapjunk akkreditációs pontokat személyenként, tehát hogy személyenként kell lejelenteni és fizetni érte. És tudjátok, az orvosok és gyógyszerészek kaphatnak. Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy ez együtt van. Igen. Minden fél évkor lesz egy rövid vizsga, egy teszt, ami inkább, tehát hogy ez inkább nektek szól arról, hogy tudjátok, hogy éppen hol tartotok, mi az, amit tudtok, mi az, amit nem. Szóval, hogy nem nekem. Nekem meg kell csinálni, mert például az akkreditációhoz szükség van rá. Meg azt gondolom, hogy jó egyszer így megállni, és visszanézni, hogy hol tartotok abban, amiben tartotok. De hogy tényleg ez nem azért van, hogy most 4-est, vagy 5-ös, vagy 1-est, vagy 2-est kapjon valaki, hanem a tudásért csináljuk. És a 2 év alatt kellene majd 2 esetet leadni, amik a vizsga esetek lesznek. Az egyiket a második év fél évkor, és a másodikat a második év végén. És az utolsó alkalmakkor majd előadjátok azt az esetet, amit leadtatok itt. Mert akkor így látjuk, hogy ki mit tanult a 2 év során. Szóval ez lesz a vizsga. Jó? Mert ugye ezt írtam, hogy nem vizsga, meg házi feladat, ugye ez senkinek nem meglepetés, ugye? Igen. Igen. Igen, holnapra hozok nektek ebédet. Mármint, hogy ezt írtam, hogy egy egyszerű vegetáriános ebédet. Csak azért, hogy maradjunk együtt, és hogy ismerkedhessünk egymással. Igen, és hogy ezt majd megbeszéljük holnap, hogy akarjátok-e ezt a tradíciót folytatni. Igen, Kanál, köszönöm. Aki tud, hozzon kanalat, meg villát, mert hogy lehet, hogy nincs elég. Tehát olyan 20 körüli van, Mara?
Igen, első.
Igen. És a tányérunk, hány tányérunk van? Én azt tudom, én mennyit hoztam. Én hoztam egy készletet. Itt 6 van. Hát lehet, hogy mély tányér az jó, hogyha 1-2 érkezik. Jó, pluszba. Köszönöm. Igen, és majd aztán eldöntjük, hogy ebből csinálunk-e tradíciót. Van, aki már holnapra is készülnek kajával, de én mondtam, hogy és volt, aki már most is hozott, köszönjük Eszter. Igen. Eszter hozta a lepényt, amiben krumpli van, meg répa, meg...
Az összenyomódott kalácsot is.
És azt a finom kalácsot is az Eszter hozta. Igen. De hogy eldönthetjük, hogy akarjuk ezt csinálni utána, hogy szombatonként csinálunk ilyen batyú ebédet, és akkor azt tesszük közösen, vagy mindenki elmegy arra az egy órára ide a környéken az ételmekbe. Ezt szátok bízom, hogy akarjátok. Tessék?
Nem akarjuk.
Ja, te mondtad. Szerinted akarjuk. Jó. Akkor meg össze kell, tehát hogy jó, ezt így látok bízom, hogy ezt hogy szervezzük meg. Szóval holnap én hozok, és utána pedig ezt rátok hagyom, hogy hogyan legyen a közös ebéd. Tányérok meg, világ meg, és mi azokat itt lesznek. Igen. Amiről szerettem volna még megkérdezni benneteket, hogy csináljunk-e provingot a két év során.
Igen.
Ez elég egyértelmű, igen volt. És akkor én szerintem is ez nagyon jó, hogyha csinálunk provingot. Még azt is fel tudom ajánlani, hogyha valaki vállalkozik arra, hogy összefogja az információt, meg megszervezi a provingot, tehát hogy itt közösen bevesszük azt, meg próbálunk, meg beszerezzük, meg ilyesmi, de hogy utána ezt össze kell gyűjteni, és struktúrálni kell a beélt információt ahhoz, hogy az hasznos legyen a homeopátiás világnak is, ne csak itt a megtapasztalás szintjén. Tehát, hogy ki lehet cserélni az egyik esetet egy provingra például. Tehát, hogy lehet valakinek az a vizsga leadása, hogy a provingot csinálja meg. Van valaki, aki vállalkozna erre?
Igen.
Inkább proving, mint eset? Hogy...
Nem, hanem azért, hogy ez pont nagyon szeretem.
Persze, lehet javaslatot tenni, és aztán majd eldöntjük, hogy döntjük el, hogy mit próbálunk, mert hogy ezt nem kéne tudni.
Hát
tehát olyan nagy titkosnak kéne lenni. Igen. Igen. Az is lehet majd... Tessék? Hát persze, hát aki a fő prób, aki vezeti a próbingot, annak tudnia kell. De az is lehet, hogy ide teszünk egy borítékot, vagy egy kalapot, vagy valamit, és akkor abba beleteszitek a javaslatotokat, és az, aki csinálja a provingot, az egyet kihúz, vagy kiválaszt, nekem mindegy, és akkor azt fogjuk próbolni. Tehát mit szóltok ehhez? Tessék? Na és persze azt eldönthetjük, hogy bevesszük, vagy párnál alá tesszük, vagy mit csinálunk azzal a... Azzal az anyaggal, amit kapunk provingra. Van ehhez kedvetek?
Igen.
Jó, akkor ezt majd ki kell gondolnunk, hogy hova tesszük be az év során, meg azzal, aki akkor ezt csinálja. Eszter egy, van-e más, te is akarsz egyet csinálni, kettő?
Van egy szelem már, három éve nézegetem. Három cég föl van dörzsölve, és azt már most így nagyon szeretném látni más.
Hogy milyen, hogy jelenik meg, mint... Oké. Okay. Beletelted a kalapba.
Szóval, hogy itt már lehet krumpli sorozatokat is csinálni, ha jól értem.
Azt nem tudom, hogy sorozatot, de a kettő szerintem, tehát egyik évben az egyiket, másik évben a másikat, azt szerintem be tudjuk vállalni, nem? Mert azért ez sok munka, tehát egy proving ugye abból áll, hogy utána összepáros, tehát van valaki, aki vezeti a provingot, és aztán mindenkinek van egy... Az emberek párba állnak, és van egy proving pár, tehát hogy igen, valaki beveszi a gyógyszert, és aki a párja, az meg nem. Az a kikérdező, az, aki felelős érte, hogy mi történik a másikkal, és összegyűjti az adatokat, felveszi az esetet előtte, és hetente beszéltek egyszer, hogy mi történt, és összegyűjti az adatokat a pár, és ez lejelenti a fő próvernek. Szóval ez mindenkitől munka. Ezt még kellett volna mondanom, mielőtt mielőtt azt mondjátok, hogy igen. Így ki az, aki azt mondja, hogy ő ebben nem akar részt venni? Van-e olyan? Oké, akkor úgy teszem, hogy fogunk provingot csinálni kettőt. Jó? Kettő az úgy jó, az úgy belefér.
Te.
Jó. Amiről szerettem volna még beszélni, kettő dolog. Az egyik, hogy mindenkinek lehetősége van egy fél évben egyszer egy online konzultációra velem, Zoomon, mondjuk. Ezt majd jelezzétek, ha szeretnétek kérni, egy fél óra, hogyha valamit, amit szeretnétek jobban megérteni, valamiben elakadtok, vagy esetben, vagy abban, amit tanultok, valami nem világos, nem voltatok itt, valamit meg kéne jobban érteni, akkor keresünk el időpontot, amikor ezt meg tudjuk beszélni, jó? Tehát, hogy ez mindannyiótoknak jár, használjátok ki. És még egyet, hogy a Sankaran szémák ez a régi, 2005-ös, ennek megjelent egy új változata néhány hónappal ezelőtt, ami $80 kerül, vastagabb ennél, és ennél sokkal több mindent tartalmaz. És én kapcsolatba léptem a kiadóval, és hát azt mondták, hogy a maximális kedvezményt, amit adnak egy ilyen 25-ös rendelésnél, az, hogy nem kell fizetnünk a postázási díjat, ami egyébként 15 euró lenne fejenként, és azt mondták, hogy örülnöm kéne, mert nem kell, ilyen sok kedvezményt adnak 15-ször 25-öt, és akkor... És akkor mondtam, hogy nem ezt hívják kedvezménynek. De hát ez van, na. Szóval, hogy...
És még a vámot nem felejtsd el, mert a vám az aztán...
Igen.
Az még jó.
Még nem tudtuk meg. Próbáltunk a Zsófival ezután érdeklődni, hogy kell lefizetnünk vámot a könyv után. A könyv után is?
Igen, kemény vámot
fizetni. 120 angol font értékű könyv után fizettem 5000 forintot két hat.
Így, az Angliából jön, vagy Amerikából?
Nem, ez
Indiából jön. A múltkor én emlékszem, hogy nagyon sokat fizettem. Tehát nem tudom, ami $100 volt a könyv és a vám együtt. Annyit tudok, hogy egy könyv volt $100 vámmal együtt. Majdnem, hogy a vám annyi volt, mint a könyv, vagy nem tudom, de nagyon sok.
Na igen, szóval, hogy ez volt még, hogy a...
Minden Európai Unión hívulról érkezőnél, most nem állték volt tavaly nyáron.
Jó, szóval, hogy ez ennek utána, tehát hogy ennek utána akartunk járni a Zsófival, el is kezdtük, hogy ha csoportosan rendelünk, akkor mennyi vámot fizetünk. És az volt a kérdésem, hogy ki az, aki szeretné ezt a könyvet, hogy megrendeljük csoportosan, és aztán, tehát hogy elvileg ki szeretné, aztán megmondjuk, hogy mik a feltételek, mennyibe fognak kerülni, és akkor kell igen mondani, vagy nemet, jó? Tehát, hogy a $80 kerül a könyv, és akkor most kiderül, hogy kell lefizetnünk, és mennyi vámot. Vagy, ha valaki jár Indiába, az elhozhatja a bőröndébe, ugye ez egy lehetőség. Szóval, hogy ki az, aki szeretné közületek ezt a könyvet rendelni? Azt hiszem, hogy egyszerűbb, ha felteszi a kezét, aki nem szeretné.
Egész sokkal jobb, ez az olyan variáció,
mint a régi. Abban sokkal több minden van.
De tartalmazza ezt?
Nagyjából ez is benne van. És még plusz benne vannak ezek a szuperosztályok.
Jó, de frongyos a tanulmány, azt hiszem, ez biztos.
Igen.
De azt mondom, hogy a túliós kiadása nem lenne?
Nincs. Igen, tehát ez volt az első, tehát amikor megtudtam mindezt Indiából, akkor a következő menetem az volt, hogy van-e valahol Európában, és én nem találtam. Én kérdeztem az indiaiakat is, hogy van-e európai lerakatjuk, ahonnan lehetne rendelni, de erre nem válaszoltak.
És ha ezt lefénymásolnám.
Ezt?
De nekem van egy jó példányom, ami nincs így meg tönkre menni.
Ó, ezt lehet kapni a Haszman Péternél. Nem, ezt lehet kapni a Haszman Péternél. Tehát, hogyha aki ilyet szeretne, annak lehet, de ez a 2005-ös, és ebben nincsenek benne a szuperosztályok például. Igen.
Rossz irányú kérdezősködés, hogyha rendelünk egyet és lefénymásolni.
Mert ez egy ekkora költségem már...
Vagy mi annak? 2 euró, 3 euró.
Figyeljetek, ezt biztos megbeszéltitek egymás között, ezt én innen nem mondhatom.
Akkor nem
tudom, hogy
kérdezem, igen, és nem lehet, nem. Egyet
kifizetünk,
csak mindegy, mennyit
kérdek érte? Az 80 plusz 15 szerintem.
Mindegy.
Plusz a vá, mondja Léna, igen. Igen.
Csak kérdezem, hogy ezzel...
Ez...
Nem,
hát. Eszembe jutott nekünk is.
Mindenkinek jutott eszébe. Senki nem gondolta.
Oké.
Idén is lesz Müncheni konferencia, nem gondolom hozzá.
Ez is egy gondolat, hogy amikor ő hoz, akkor, akkor ott, ott megvenni helyben.
És ha nem lehet jönni,
de nem
mond
egy bőröndel
való. Jó, beszéljünk erről egymás között, jó?
Biztos nem egyedül jön, hát ide is
munkatársak. Igen. Mondjad.
Még egy kis szolgálati közlemény, hogy aki a hallgatói nyilatkozatot, illetve a tanulmányi szerződést még nem írta alá, nem töltötte ki, vagy holnapra, vagy mégis utána is jó hallgatok, vagy beszkennelve aláírva elküldjük, tehát e-mailben. Jó, ez a honlapról letölthető, mert elejünk a levélben két végén után, hogy erre így emlékezzetek. Jó, valaki már hozott, abszolút, valaki leadta, ez a két dokumentum letölthető a...
Ezeket.
Nem
kell, de kell. Ha beszkennelve megkapjuk, teljesen jó. Persze.
Köszönöm szépen.
A balkez még mikor kapjuk meg a mai diákat? Vagy én
nem hívtam meg, amikor hozzájutok a hétvége után, hogy átnézem a diákat, átmentem egy másik formátumba, és elküldöm a Zsófinak, és feltölti utána. És ez biztos fog néhány napot igénybe venni. Tehát, hogy nem mondom, hogy másnap, de hogy nem a következő hónapban. Igen. Oké. Igen. Valamikor, tehát az előadást követő héten ezt meg fogjátok találni a Google Drive-ba, amihez kaptok hozzáférést a Zsófi által. Más? Kérdés? Oké. Na. Szóval azt mondja Sankara, hogy a világot hétféle szinten tudjuk megtapasztalni. Egyik őtök se mondta, hogy ami először eszébe jutott, vagy ami eszébe jutott arról a képről, az volt, hogy egy madár. Pedig tulajdonképpen ugye itt kezdődik a dolog, hogy van egy neve. Vagy ugye ez a mi esetünkben ez lehet a diagnózis maga. Valaminek az azonosítása, tehát egy betegség neve, a diagnózis. És egyikőtök se volt a tények szintjén sem, nem mondta, egy kicsit elhangzott, hogy kicsit puha, de nem is ez volt, ugye, hogy azt érezted, hogy ő puha, hanem hogy te érezted a puhát.
Azt kérdezted, hogy milyen érzed.
Így van. Tehát, hogy senki nem állt meg ezen a szinten közöletek, ez csak egy ilyen érdekes volt, lehetett volna, hogy azt mondjátok meg, hogy milyen tulajdonságai vagy vannak annak, amit láttatok. Hogy egy pelyhes kis cibét láttam, ami ezt egyikőtök sem mondta. De lehetett volna. Tehát a második a tények szintje, vagy a helyi és általános tünetek lennének, hogyha esetről beszélnénk. Ezek az objektív megfigyeléseinket tartalmazzák, hogy hol, mikor, mekkora, milyen a dolog. Tehát ha azt mondtátok volna egy cuki kis csirke, pelyhes, vékonyka lábacskákkal, vagy én is, ez lett volna a tények szintje. A harmadik szint az érzelmek szintje, ami bármilyen a dologgal kapcsolatos érzés. Ez lett szomorúság, aggódás, feszültség, idegesség. Ezek nagyon fontosak lehetnek az esetfelvétel során. Ti tulajdonképpen mindannyian a negyedik szintről beszéltetek, a gondolatok, vagy a téveszmék szintjéről, ugye? Mert hogy senkinek nem volt ott az anyukája, vagy nem volt ott, vagy senkinek nem volt itt, nem volt ott egy üldöző, ugye valamelyikőtök azt mondta, hogy őt éppen üldözték, és szaladt el. Tehát ez mind a képzelet szintjén megszülető beszámoló volt. Ezt jó tudnotok, hogy ezen a szinten vagytok. Tehát, hogy bármi, amit az ember képzelete szül, ugye ezek a téveszmék, ami ugye nincs fest, nincs valóságos alapja, és az ötödik szint az érzet szintje. Az is lehet, hogy egyikőtök vagy másikótok beszámolója tartalmazott érzet szintű beszámolás, de ezt nem tudjuk, mert ahhoz, hogy tudjuk, hogy valakinek mi az érzete, ahhoz több szinten kell beazonosítani ugyanazt a mintázatot, mert az érzet a testben és a lélekben egyszerre megjelenő mintázat. Tehát ez egy olyan megélése a világnak, ami fizikálisan és mentálisan is egyszerre jelen van. Állandósult mintázat, a test és a lélek közös talaján épül. Univerzális, azaz ugyanaz az érzet megjelenhet bármelyik birodalomban. És gyakran abban a helyzetben vagyunk, hogy az érzeteink kifejezésére nem elegek a szavaink, hanem ehhez mindenféle mozdulatokat, hangkísérőket fogunk használni. És a hetedik szint az a megfigyelő szintje, amiről... Ja, bocsánat. A hatodik... Na, milyen jó, hogy figyeltek. A hatodik szint az az energia mintázat szintje. Ez reprezentálódhat mozgásban, sebességben, alakzatban, irányban, hangban, színben. Erre már tényleg nincsenek szavak, hogy ezt kifejezzük. És azért ugrottam a hetedikre, mert ez ilyen az én lelkemet nyomja, ez a hetedik szint, mármint hogy ez így nehéz megfogni, hogy mi is ez, amikor tulajdonképpen mi visszahúzódunk, szemlélődünk, csak megfigyeljük, hogy mi történik. Ez egy belső béke visszavonulás. Azt mondja Sankara, hogy tulajdonképpen minden esetet erről a szintről kéne nekünk felvenni. Nekünk ebben az állapotban kéne lenni, a teljesen visszahúzódó, szemlélődő, belső békével bíró állapotba, és innen kellene beazonosítanunk, hogy a beteg milyen szinten, melyik szinten éli meg az életét, a mindennapi életét, és utána arról a szintről kellene őt az érzet szintjére levinni.
Ezt a jogjában úgy hívják, hogy szamát.
Igen. Az, de biztos, hogy segít.
Jó tesz az egészségnek is.
Igen. Na, nézzük meg ezt példával. Például, hogyha valakinek vízfóbiája van, ugye ez lenne a diagnózis, akkor mondjuk olyan tünetekkel bírna, hogy nem akar a víz közelébe menni, vagy nem akar víz alá bukni, ugye ez lenne a tényszintje. Az érzelem, amit ezzel kapcsolatban megélhetne például, az az, hogy retteg a víz közelében, vagy fél a víztől. A tévképzett szintje az az lenne, hogy semmit se fogok látni, és meg fogok fulladni. Például ez egy tévképzett, számtalan lehet. Vagy ez is lehet egy tévképzett, hogy megesz egy cápa, azért nem merek a vízbe menni. Tehát, hogy ezen a szinten bárhova elszállhat az ember fantázia. Itt most csak írtam két példát. És az érzet, az lehetne az, hogy például, hogy ezt hogy éli meg, ezt a vízfóbiát, tehát hogyha addig kérdezzük, akkor például mondhatná azt, hogy megfulladok, megmerevedik az egész testem, a végtagjaim nem tudnak mozdulni, lesz egy nyomásérzése a mellkasomon, nem tudok levegőt venni. Például ez lehetne az érzete. Vagy az is lehetne, például a cápára, hogy jön és letépi a lábam, a húsomba marcangol, fröcskör a vér mindenfelé, csak menekülni szeretnék, de nem tudok. Jó, tehát, hogy és az energia, mint ahodáig eljutnánk egy esetbe, ahova ritkán jutunk el, hogy csak energia minta van, vagy hogy leginkább az energia minta van, akkor például azt mondhatná, hogy van egy pulzálás a fejemben, egy ilyen, hogy azt mondja, hogy bum, 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 mondjuk csak ezt, értitek? És akkor nem is tudja azt mondani, hogy pulzálás, hanem ezt mondja, hogy csak egy, ezt hallom, hogy bum, 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 bum. Na, ez lenne az energia mintázat szintje.
Gyerekeknél azért gyakran előfordul. Már eleve az a legproeminensebb energia szint.
Mert hogy ők még ott meg élnek, sokkal inkább.
Az energia mintájukat jobban.
Igen. A hétköznapokban azért az érzetekre nem szokott fény derülni. Tehát a gyerekeknél lehet, hogy ez sokkal nyilvánvalóbb, vagy nyilvánvalóbbá válhat az eset felvétel kapcsán. Bár azért olyan gyerekeknél se annyira gyakori. Tehát, hogy ritka az, amikor ennyire megéli a gyerek azt a másik hangot. Csak őket könnyebb oda vinni, vagy jobban észre lehet venni, jobban előbukik, hagyják még előbukni ezeket a mintáikat. Mi már jobban le tudjuk őket fedni. Szóval a hétköznapok során, a hétköznapi beszélgetések során leginkább csak a tévképzeteinkről szoktunk beszélgetni. De az fontos tudni, hogy amikor leül valaki velünk beszélgetni, és elmondja az ő esetét, akkor éppen melyik szintről beszél. Honnan indulunk az esetben? Az érzetek, azok univerzálisak. Ezt mondtam. Az, hogy ez érzékenységben, versengésben, vagy a saját struktúra fenntartásában jelentkeznek, dönti el, hogy melyik birodalomhoz tartozik. Például az egy érzet, hogy úgy érzem, hogy be vagyok zárva, van egy bezártság. Mondjuk, hogy mondaná el ezt egy állat? Mit gondoltok?
Lekötöztek, bezártak, nem tudok kiszabadulni.
A nem tudok kiszabadulni, bezártak, ez még mindig univerzális, ezt még nem tudjuk, hogy állati-e.
Mások bezártak.
A mások bezártak, mások nem hagytak, ez nagyon jó, igen. Ha korlátoznak, és megnevezzük, hogy igen, akkor az lehet. Bár először, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy korlátoznak még bármelyik birodalomban, de hogyha ez világos lesz, hogy ezt mások teszik velem, akkor lesz egy állati. Igen?
Megölöm, ha kiszabadulok.
Megölöm, ha kiszabadulok. Ez utalhat az állatra, de még nem feltétlen, mert ez csak ez az indulatot fejezi ki. Tehát ez még nem biztos, hogy állat. Tehát növényeknek is lehet ölési szándéka, vagy egy miazmatikus szernek is lehet ölési szándéka.
Benne szokott lenni, hogy valaki erősebb, és valaki gyengébb. Tehát ez a fajta viszonyítás az
állat. A hierarchia, az gyakran van. Tehát, hogy ennél egy kicsit több kell, csak azt akartam mondani. Igen.
Csapdába ejtettek.
Tessék?
Csapdába ejtettek.
Csapdába ejtettek. Igen. Igen, igen, igen. Tessék?
De lehet húsebb növényeknél lehet ez a csapdába.
Vagyok ejtve. Igen.
Az lehet.
Igen, de az inkább csapdában vagyok. Bár a húsevők nagyon gyakran úgy beszélnek, mint az állatok, ott ez majd a jövő hónap kérdése lesz, de hogy igen, ott ez gyakran ott megjelenik egy ilyen állati hang is. Igen.
Ez az áldozat szerep, hogy a férjem csinálja.
Ez történik bajom? Velem, nagyon
az
jó.
Az elveszi a levegőmet.
Így van, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Így. Én is írtam nektek egy példát, csak hogy legyen a dián is. Engem a viselkedésükkel bezártak ebbe a helyzetbe, csapdába ejtettek, elvették a szabadságom, de meg fogok harcolni velük, nem hagyhatom, hogy felém kerekedjenek, nem adom a bőröm. Értitek? Tehát, hogy megjelenik a hierarchia, hogy ők tették velem, én ebben hol vagyok, mi történt velem, egy folyamat. Jó? Ez lenne az állati. Na, hogy hangozna ez egy ásványtól?
Nem vagyok számos, képtelen vagyok itt.
Tehát, hogy ugye az ásványok befelé néznek, azt nézik, hogy miből van, mit vesztenek, miből van túl sok, miből van túl kevés.
Nem tudok kilépni a helyzetből.
Aha. Mert?
Meg kell erősödnöm.
Aha. Ezek inkább ásványra utalnak. De így önmagában még nem, mert még egy állat is mondhatja, hogy még meg kell erősödnöm, attól függ ez milyen szöveg. Tehát, hogy nem véletlenül volt ilyen hosszú az én mondatom, ami több mindent tartalmazott, mert egy-egy kifejezést, erre vigyáznunk kell, mert egy-egy kifejezést fog mondani minden birodalom, amely a másik birodalomra utal. És ez nem szabad, hogy félre vigyen minket.
Az, hogy elvesztettem a szabadságomat.
Az. Lehet, még önmagában nem lesz elég, de ez már valami hiányzik, valami veszőben van. Igen.
Bezártak, nem vagyok képesen kiszabadulni.
Aha. Aha.
Valami képességbeli hiányosság.
Igen.
Úgy a fő probléma. Tehát van valami képességbeli hiányosságom, és azzal küzdök. Saját magammal küzdök a saját képességbeli hiányosságaimmal.
Igen, valami hiányosságom van belül. Mit mondtál, Andris?
Hát nem voltam elég erős ahhoz, hogy ne zárjanak be, hogy ne kapjanak el.
Nem vettem észre időben, nem voltam elég figyelmes. Tudnom kellett volna.
Ez inkább önhibáztatásnak hangzik, ami még egy, ez akármi lehet önmagában. Felolvasom, amit én tettem ide, jó? Egy zárt helyen találtam magam, egyedül, elszigetelten. Vastag falak vesznek körül, amiket próbálok lebontani. Ti látjátok? Amiket próbálok lebontani, vagy áttörni, de nem megy. Mert nem vagyok már elég erős sem fizikailag, sem mentálisan. Nem számíthatok másokra sem, mert már nem vagyok fontos. Nincs kiutam ebből a helyzetből. Jó? Igen, tehát, hogy befelé néz, belőlem mi hiányzik, nekem nincs, mi nincs, én mit vesztek.
Ja, akkor lehet szükséges, hogy nagy szüksége másokra. Tehát attól függ, hogy a perikus rendszerben hol helyezkedik el az ásvány. Tehát, hogy a bal oldalán akkor nagy szüksége lesz mások segítségre. Te életképtelenség az első oszlop mondjuk, és a mások segítsége nélkül, és akkor úgy erősödik meg a tízes oszlopig, és utána meg ez már egy gondolom egy jobboldali oszlop.
Igen, mert hogy vesztességben van, erre utal a Léna.
Igen,
hogy
elvesztette a képességeit.
Hogy ő már vesztésben van a vesztesség előtt, ezt majd 3 hónap múlva tanuljuk. hogy de persze akármikor helye van. Tehát azért mondom, hogy ezt fogjuk tanulni struktúráltan, arra akartam utalni, hogy a periódusos rendszer jobb oldala, az még nyer a bal oldala, az nyeri a képességeit. Nem vagyok már a régi, az már vesztésben van, és az lesz a jobb oldal. Igen, tehát a bal oldal, aki még nem nyerte el azt adott képességet, vagy tudást, vagy nem birtokol még valamit, amit szeretne, ami a témája, a másik pedig már éppen veszti el. Erre utalt Léna, hogy ez egy jobb oldali szer lesz, aki ezt mondta. Igen, tehát látjátok, nem csak azt tudjuk, hogy ásvány, azt is tudjuk, hogy a periódusos rendszer a bal oldalán kell keresni. Tehát, hogy így épül a térkép. Ilyen szempontból ez így nagyon jó.
Jobb
oldalán. Bocsánat, ezt majd látjátok, hogy ezzel nekem bajom van, hogy mutatom a jobb oldalamat, és a bal oldalról beszélek, sajnálom.
Gondolattal szabad?
Igen.
Ma reggel volt egy esetem, ami elég erősen rándorsulom, és korán, és viszont egy nagyon erős nátrium-uriátum rétege van. És amikor arról beszélt, hogy falakba jött közöm, ami egyébként benne van a repertoárban a rándorsulom rubrikája alatt, az egész érzete a minden szinten a madár, a ragadozó madár jött elő. Viszont nekem a rendszer szemedben, hogy miért vagyok itt, az egy kérdés, hogyha egyszerre több téma jelenik meg egy találkozó alatt, akkor néha nehéz differenciálni, most erre a szerre fog reagálni, vagy arra a szerre, mert mondjuk ő alapból konstitucionálisan madár állapotban van, viszont az adott élethelyzetében veszteségelményekről beszél, amellett, hogy érzet és minden szinten megjelenik a ragadozó madár, mint téma. Ez nekem például néha nehézséget okoz, amikor adott esetekben, hogy pillanatilag melyik az erősebb motivum, amire ő neki szüksége van, hogy a gyógyulás következik.
Akarsz elválaszolni?
Hát válaszolhatok. Hát úgy szoktam ilyenkor disztingválni, mert valahogy van, tehát az az érzésem, hogy mindenkiben van egy ásvány, egy állat, meg egy növény, tehát mindnyájan rezonálunk mindháromra valahol, csak a bizonyos életszituációkban valamelyik jobban felerősödik. És de hogy a lényeg az, hogy nagyjából tudjam, hogy melyik szinten van, tehát ezt a periódus rendszerre vetítve, hogy melyik fejlődési szinten van, melyik rezgés szinten van, és akkor onnan keresek szert, és akkor annak függvényében, hogy most az állati témák a legerősebbek, tehát a túlélési harc a legerősebb a problématikájában, vagy a strukturális dolog a legerősebb a problématikájában, vagy az érzékenysége, akkor onnantól kezdve kiválasztom, hogy abból a rezgés szintből melyik szert adom inkább a növényit, az állatit, vagy a de van, amikor nehéz disztingválni, és van, amikor én is adok ilyet, mert aztán
olyat.
Az viszont nagyon nehéz, hogy nátrium, uriátikum és sólyom. Ez nem összeegyeztethető. Itt valami nem stimmel, valamelyik szinttel. Mert ugye a nátrium, uriátikum, ugye az a harmadik sor eleme, ugye a nátrium az első oszlopé, a klorátum az a hetedik. Tehát, hogy ez a harmadik sornak az eleme. A sólyom, azt pedig a harmadik és az ötödik sorhoz tartozik a periódusos rendszerben.
Értem.
Tehát láthatod a harmadikat is, de ha jelen van az ötödik is, és akkor mégiscsak arról a szintről kell választanod, mert a sólyom az tartalmazza a harmadikat is és ötödiket is, a nátrium uriátikum meg csak a harmadikat. És egy sólyomnak is lehet veszteséges állapota, szóval, hogy nem a veszteség a kérdés, hanem hogy a veszteséget hogyan élem meg.
Itt van a válasz, nem szeretném elvinni az előadásnak a fókuszát, tehát egyértelműen a sólyomot érzékeltem az egészben, de azzal indult a beszélgetés, hogy nátrium uriátikum témákat hozott föl, amiből kijött egy nagy dű és egyéb olyan érzelmek, amit már a tünetekre azonosítottak voltak. Ez csak egy példa arra, hogy bizonyos esetekben nehéz ezt a birodalmat új
De amit a, amit a Léna mond, hogy a szintet kell belőni, azt kell tudni, hogy, me, a, hogy a periódusos rendszernek melyik sorából beszél. Amikor a veszteségéről beszél, akkor is melyik soráról beszél, melyik sori minőségében. És mondom, lehet, hogy kettőben van, és akkor az már ki is zárja a nátrium uriátikumot. Tehát, hogy nem afelé kell haladnod. Ez így jó?
Az állatok viszont több szintre rezonálnak. Tehát, hogy ott van egy emlősöknél madaraknál egy alap ármasor szint, tehát a ármasoros témák alap szinten ott lesznek, és akkor arra jön ez a, tehát a fő hangsúly, ami az ő érdeklődése, ami az ő életének a fő fókusza, az adja meg viszont a predomináns szintet. És akkor az viszont már az ötös egy
folyomás. Igen. Ezért mondom, hogy a hármast, azt tapasztalhatod egy madárnál, mert az ott lesz a hármas sornak a témái, csak még lesz plusz is, meg azt is látod, hogy állat. És akkor tudod, hogy nem adhatsz nátriumuriátikumot, még akkor sem, ha nátriumuriátikumos témák is vannak. Pontosabban adhatsz, és még az is lehet, hogy előre viszi az esetedet egyébként, csak nem az az érzett szinten adott, vagy a legmélyebb szinten adható szer. Majd mindjárt erről is szó lesz, hogy több szinten adhatunk szert, és ez mind hasznos. Na, hogy mondaná egy növényel, hogy be vagyok zárva? Na, szóval, hogy mondaná egy növény?
Érzelmet fűz a bezártsági érzéshez. Tehát mindenféle érzelmet fog sorolni, attól függően, hogy milyen növény családhoz tartozik.
Érzetet? Arra gondolsz, hogy érzetet? Mert hogy az érzelem az a harmadik szint, az érzet meg már az ötödik szint lesz. Jó, tehát hogy érzékenységeket fog mondani, hogy mire érzékeny a környezetből. Erre gondolsz?
Igen. Uh-huh.
Hatással vannak rám a fa. Igen. Tehát, hogy ő arra fog reagálni, hogy neki a bezártság az benne milyen érzéseket kelt. Ugye? Ez a növény, aki arra reagál, hogy mi van körülöttem. És ha már elolvastátok, akkor
a külső behatások, amire ő érzékeny, azok egy bezártsági érzetet keltenek benne, és hogy mindenhol meg fog ismétlődni a tünetek szintjén, az életszituációk szintjén. A növényeknél nagyon egyfókuszú a dolog, mert van egy fő érzékenység, és annak az ellentétje, és akkor ebből a polaritásból látod, és semmi másról nem szól, csak az, hogy bizonyos ötletek bezárva érzem magam, és abban ki akarok szabadulni, vagy szabadságot keresem, és erről szól.
És milyen, amikor szabad vagyok.
Igen, igen.
Igen. Tehát ez az, amiről beszéltünk a Katival, amikor a növényekhez jártunk. A Kati említette ezt, hogy ez a két pólus jelenik meg a növényeknek. Na, szóval én azt írtam, hogy ettől olyan, mintha be lennék zárva, minden oldalról falak vesznek körül, szűk itt a hely, be vagyok szorulva, mintha össze lennék nyomva, minden olyan nehéz, mozdulni se bírok. Szeretnék kiszabadulni végre, kiterjeszkedni, szabadnak lenni, fölemelkedni, szállni, mint a madarak. Jó? Szóval, hogy megfeleltem a Léna által leírt dolgoknak. Látjátok, megjelent az érzet, megjelent az ellentéte. Igen. Ez lesz a növényünk. A téveszme az tulajdonképpen az érzetnek az emberi kifejeződése. Ez fontos. Hogy van egy érzetünk belül, az a belső hang, amivel vagy születünk, vagy valamiért, vagy beragadunk egyfajta mintázatba, nagyon. Tehát vagy azzal születünk, vagy valami életesemény től beleragadunk egyfajta mintázatba. És ez a beleragadt mintázat, ami mindenhol megismétlődik, és látható, ez lesz az oka annak, hogy nekünk tévképzeteink lesznek a világról. A növények ugye érzékenyek a környezeti változásokra, a hőmérsékletre, a fényre, a párára, stb. Stb. Egy fizikai érzékenység az, ami a növényi érzetek kialakulásához vezethet. Amikor a növényi érzékenység átruházódik az emberre, akkor egy, annak az érzékenységnek megfelelő téveszmébe fejeződik ki, így öltve emberi kifejezési formát. Ez így érthető? Nem. Mondja, hogy mi az, amit nem értesz. Ugye annak az előbbi pillához visszamenve, hogy be vagyok zárva, tehát hogy annak a személynek, ugye ez volt az érzékenysége, hogy be van ő zárva, a bezártság az ő érzékenysége. Tehát, hogy szabadnak lenni, kint lenni, lebegni, repülni, vagy bezárva lenni, dobozba lenni, nem tudok mozdulni. Ez az ő érzékenysége, mint növénynek. És ebből, az érzékenységből jöhet egy téveszme.
Nem az van, hogy a fizikai érzéséhez hozzátesz egy gondolatot, és a kettő összekapcsolódik.
De pontosan ez.
Az lesz
akkor. Így van.
Tehát megfulladok maga vagyok.
Így van. Így van. A kettőt összekapcsolja, és ettől lesz a téveszme. Így van. Köszönöm, felmutathatod a többieknek.
Az egy nagyon jó
könyv. Ez egy nagyon jó könyv, fogjuk használni. A következő, te fizeted a felköltséget. Igen, ez abszolút elérhető az interneten, és én mindegyik oldalát le fogom nektek, oda fogom adni diákban, oké? Tehát, hogy a diákon meg fognak jelenni az oldalak, ezt tudom nektek ajánlani. De, hogy miről szól ez a könyv? Ez a könyv Shankaran 38 növénycsaládnak megnézte az érzetét, hogy mi az érzete annak az adott növénycsaládnak. Ezt úgy csinálta, hogy vette a repertóriumot, a repertórium rubrikákat, és megnézte, hogy az adott növénycsalád mely rubrikákban szerepel. Mondjuk 4-5 abból a szerből, és aztán megnézte, hogy mi jellemző azokra a rubrikákra. Van-e valami közös téma, amire ezek a rubrikák felfűzhetőek? És így dolgozta ki a növényi érzeteket a növénycsaládokra. Ez az, amiről fogunk dolgozni a következő héten egyébként. Jó? És ez a könyv, tehát hogy erről van egy ilyen vastag három könyv a növényi érzetekről, esetekről, ami mondjuk kb. 20 éve jelent meg. És ennek a kivonata ez a kis füzetecske, ami nagyon praktikus, mert rajzokkal szemlélteti a növényi érzeteket, és mindegyik növénynek itt van az érzete és az arra adott reakció is, a passzív reakciók is, és az aktív reakciók is, meg a kompenzációjuk is, de hogy erről, ezek mik, erről majd legközelebb beszélünk. De hogy ez egy ilyen szép kis összefoglaló, amit nagyon jól lehet használni, ezt én is nagyon szeretem. Köszönjük.
Én ezt szerintem átküldöm a sófőnök, és akkor esetleg körbe küldöm.
Jó. Igen. Az állatoknak az lesz fontos, hogy más állatok vagy mi emberek mit teszünk velük, illetve mi szolgál a túlélésüket. És az ezzel kapcsolatos érzetek lesznek emberi szinten téveszmébe kifejeződve. Tehát a növényeknél, ha például az az érzet, vegyünk egy másik érzetet, az az érzet, hogy sérülékeny vagyok például. Ugye erről pont a Léda beszélt a kompozitéknek többek között, ez lehet az érzetük, hogy ők sérülékenyek. De más növényeknek is lehet sérülékenység az érzetük. Akkor az a téveszméjük keletkezhet, hogy ő testileg vagy lelkileg megsérülhet, vagy ő bánt másokat testileg vagy lelkileg. Értitek? És akkor kigyűjtöttem néhány téveszmét, ami ezt fejezi ki. Tehát, hogyha az az érzet, hogy sérülékeny vagyok, akkor ebből például jöhet az a téveszme, hogy ő bántalmaz másokat, vagy hogy megsért másokat, vagy hogy ő megsérül, vagy hogy valaki megbántja őt. Látjátok a rubrikákat? Csak azt próbálom a rubrikákat folytatni. Vagy hogy állandóan arra gondol, hogy megsérülhet. Látjátok? Vagy hogy másokat ő bánt. Tehát, hogy jöhet ebből az érzetből, hogy sérülékeny vagyok, jöhetnek ezek a téveszmék. Tehát a téveszmék az érzetből születnek. Az érzet univerzális, közös a birodalmak között, a téveszme pedig ennek a humán specifikus kifejeződése. De itt, ha téveszme szinten még nem tudjuk, hogy melyik a birodalom. Ez egy fontos dolog, hogy ott még egyáltalán nem biztos, hogy melyik birodalomról van szó, mert bármelyik birodalomnak lehet ugyanaz a téveszmé. A téveszméből, hogy megsérülhet, érzelmek keletkezhetnek. Például valaki félhet a tömegben, ugye, akinek az a téveszmé, hogy sérülékeny vagyok, vagy az érzete, hogy ő sérülékeny, annak lehet az a félelme, hogy fél, hogyha ránéznek, fél fájdalom, hogyha fájdalom éri, vagy ha baleset van, vagy fél az állatoktól, vagy hogyha mások megközelítik, vagy meg akarják érinteni, vagy ha egy közlekedési eszköz közeledik felé, fél, hogy megtámadják, de aggódhat, miközben tornázik. Látjátok, hogy milyen félelmek kapcsolódhatnak a téveszmén keresztül az érzethez. Tehát, hogy mindennek az alapja az érzet, abban jön a téveszme, a téveszméknek a következménye az érzelem, az érzelmi szint. És aki pedig fél attól, hogy megérintsék, mert attól megsérülhet, annak lesznek ezt kifejező fizikai tünetei és modalitásai, az a kettes szint. Például az érintés ront, vagy hogy az érintéstől változik, hogy hol fájnak, tehát mindenféle tünetei, fizikai tünetei lehetnek. A tünetek összessége pedig ugye adja az egyes szintet, azaz a diagnózist. Szóval ezzel azt akartam nektek megmutatni visszafelé, hogy mindennek az alapja az érzet maga, ami bennünk van. A betegségek azok tulajdonképpen a vitális erő elhangolódásából, azaz az energiamező megváltozásából indulnak ki. Ennek a következtében lesz az, hogy az érzet állandósul és nem képes változni, rugalmasan igazodni a külső különböző helyzetekhez. Mindannyiunknak vannak különféle érzetei, amivel reagálunk nap mint nap a dolgokra körülöttünk. De ha egy fixálódik, akkor abból lesz a betegség. Az érzet egy olyan állandósult, mélyben meghúzódó általános tapasztalat, amely az egyén minden élménye és cselekedete mögött áll, és amely összeköti az elmét és a testet, a humánt és a nem humánt. Az érzet univerzális, és azonos lehet az emberi mellett az összes többi létezési formával. A testi és a lelki tünetek ennek az elhangolódásnak a jelei. Miután minden szinten jelen vannak az elhangolódás tünetei, így a szelferírás is történhet, bármelyik szint alapján. És csak az nem mindegy, hogy hogyan írunk fel szert, és milyen potenciában. Mert ha csak diagnózisunk van, akkor is megvan a homeopátiás eszköztárunk, ugye, amiből dolgozhatunk. Ha már tudjuk a tényeket, tüneteket, tehát akkor ugye mit csinálunk? Hogyha csak azt tudjuk, hogy valakinek mondjuk fáj a torka, torokgyulladása van, akkor is tudunk adni azonnal ferrum foszforikum slüsszersót, ugye? Tehát, hogy magára a tünetre van homeopátiás eszköztárunk. Hogyha már vannak modalitásaink, akkor ugye pontosabban tudunk szert választani, akár a Bönninghausen alapján, akár Hahnemann vagy Kent alapján repertorizálhatunk. Ha érzelmek is vannak, akkor már a rendszer, az alkati felírás, szerfelírás is szóba jöhet, de a rendszer szemlélet bizonyos elemeit is felhasználhatjuk, akár Soltert, akár Jakirt, akár a Jossiékat. És ugyanígy tehetünk, hogyha a téveszmék szintjén vagyunk, ugye használhatjuk a klasszikus homeopátia eszközeit, és a rendszer szemléletből Soltent is, Jakirt is, és a Jossiékat is. És az érzet szintére, ha sikerül eljutnunk, akkor a Sankara módszere az, ami a leghatékonyabb. És ha tudjuk, hogy melyik szinten adunk szert, és tényleg bármelyik szinten lehet adni, tehát ezért mondtam, hogy adhatunk nátrium muriátikumot, mert hogy ezt érzelmi szinten adjuk, azok az események történnek vele, amire így reagál, amire leginkább a nátrium muriátikum illik, az teljesen rendben van, lehet, hogy előre fogja vinni a beteget. Ez a szerencsénk, hogy adhatunk sokféle szinten, sokféle módon szert, ami tényleg előre viszi az esetet. De a legmélyebb szinten, a leghatékonyabban, a legmélyebb változást, azt akkor tudjuk elérni, ha érzett szinten tudunk szert adni. Most még az is segítség nekünk, hogyha tudjuk, hogy melyik szinten vagyunk, az segít abban, hogy milyen potenciát kell választanunk. Nem véletlenül említettem a slüsszersókat csak a diagnózis alapján, tehát az D6-os, de lehet ugye C6-ig menni csak a tünetek alapján. A tünetek modalitások szerint C30-at, az érzelmek szerint C200-at, ha téveszmék szintjén tudunk adni szert, az az 1M. És az érzet szintjén, aki az érzet szintjén éli a mindennapjait, annak 10M-eset kell adnunk.
Ez. Mármint azt fogja meggyógyítani, de én nem mindig kezdek ott. Tehát óvatosságból inkább kezdem.
Ez persze lehet.
És aztán akkor tudom, hogy akkor fog meggyógyulni, ha elmegyek egész odáig, de hogy nem merem elkezdeni általában 10M-mel valahogy.
Igen, de hogy te is tudod, hogy ott fog meggyógyulni,
igen, szóval... Igen, ott fog igazán mély átalakulás végbe menni, de már az egyem is sokszor nagyon sokat. Tehát van, hogy már az egyemes is elég tulajdonképpen, tehát olyan is van, hogy nem mindig kell azért pont a 10M-es. De hogyha sokáig kitart a páciens, miután eljutunk oda, hogy 10M-es kell belőle, de ahhoz sokáig kell tartson. Általában nem tartanak ki sokáig.
És nem az a lényeg, hogy az esetfelvétel során hova jutunk el, mert hogy tulajdonképpen minden esetfelvétel során az lenne a célunk, hogy eljussunk az érzet szintjére. Az kell megfigyelnünk, hogy a beteg a mindennapjairól melyik szintről számol be, mert az szerint kell a potenciát választanunk. Nem azt, hogy mi hova tudtuk eljuttatni az esetfelvétel során. Szerintem még ez is fontos.
És az ellenpotenciát azt hova?
Az ellenpotenciát ezt párhuzamosan raknám emellé, méghozzá úgy, hogy a tények szintjén 1-2, a név szintjén 1-2, a tények szintjén 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, ahonnan elindulsz, és utána nyilván az elemmel másképp dolgozunk, mint a C potenciával, annak is megvannak a szabályai, de hogy az az indulási pont. És akkor onnan, figyelve a beteget, tudod, hogy mikor kell, meddig maradhatsz ott, vagy mikor kell emelni. Ugye az elemnél az a lényeg, hogy amikor romlás van egy adott potencián, az annak a jele, hogy emelni kell a potenciát. De ez megmondja, hogy honnan kezdjed. És mikor adunk ellenpotenciát, ha már itt tartunk? Miért választunk ellenpotenciát, ahelyett, hogy C-potenciát választanánk?
Ha a testet fizikai tünetektől erősítve.
A gyenge az
életed. Gyenge az életed.
Vagy egy olyan betegség, hogy minden napja dolgozás.
Igen. Nagyon kronikus az állapot.
Tehát leginkább akkor, hogyha azt látjuk, hogy egy progresszív patológia van, akkor elemszintet kell választanunk. Hogy ellenpotenciát kell választanunk, mert azzal jobban fogunk tudni segíteni. Tehát, hogy nem annyira az életerőt venném figyelembe, nem itt látom a különbséget, de itt nagyon sok tapasztalt homeopata van, aki, tehát mondjátok el, hogy ti hogy csináljátok, vagy hogy mi a tapasztalatotok. Mert én azt tapasztalom, hogy ha megfelelő szintet belövöm a betegnek, akár C, akár ellen potenciával, akkor arra fog mozdulni, és ott nem lesz aggreválódás. És nyilván, aki alacsonyabb életerővel bír, az nem nagyon lesz az érzet szintjén. Nem azt szerint fogja élni a mindennapét, mert nincsen már rá ereje, hogy ezt kifejezze. Szóval ilyen szempontból párhuzamos a dolog. De hogy inkább azt nézem, hogy ez most egy progrediáló patológia, és akkor abból indulva, hogy melyik C-potenciához tudnám illeszteni ezt az elemet. Én így szoktam megmondani. Ti hogy csináljátok?
Igazából akkor hogyha sokféle gyógyszert szedtek, sok antidotáló tényező van, ezáltal többször kell ismételni, illetve ezek a magatartás problémás gyerekeknél, például ezeknél érdemes viszonylag sűrűn alkalmazni gyógyszert, és akkor ilyenkor is jó a potenciál, vagy kompotenciális szokták alkalmazni.
Igen, valóban így van, tehát hogy ez még egy fontos pont szerintem is, amit a Péter mondott, tehát hogy én azt szoktam mondani a betegeknek, amikor váltok C-ről elemre, mert hogy én általában a C-t szoktam adni először, és hogyha látom, hogy arra jó reagál és indokolt, akkor szoktam elemet adni. Ez vagyok én. Van, aki rögtön elemet ad, amikor azt látja. Csak a C az jobban van, jobban elérhető, jobban van nekem, ezért ilyen praktikus okokból szoktam C-t adni. És akkor azt szoktam mondani a betegnek, hogy míg a C az pöcköli, nem, míg az elem az ilyen pöcköléseket ad, addig a C az egy nagyobb lórugás egyszerre. Tehát, hogy ezért ez jobb. Akkor is szoktam elemre váltani még, amikor azt látom, hogy mondjuk a C200-as az nem volt elég, mert rövid ideig hatott és lecsengett, és amikor egy M-et adtam, arra meg aggreválódott. És a kettő között nehéz ugye már mást találni, és akkor még lehet játszani azzal, hogy oldani tovább az egy M-et, kevesebbet adni belőle, tehát ezt meg lehet játszani, hogyha nincs elem, de akkor át szoktam váltani elemre, annak megfelelő elemre, és akkor onnan kezdem akadagolni, és ez beszokott válni. Tehát ez még egy másik dolog, amikor én váltok elemre. Oké. Okay. Most 7-kor van a szünet?
Fél
7-kor. Jó. Ezt még elmondom, és aztán szünet, jó? Szóval mindig a fő tünetből próbálunk kiindulni. És először is az esetfelvétel során mindig összegyűjtjük a fő tünettel kapcsolatos összes információt, amit lehet. Ezt általában hagyjuk a betegnek szabadon elmondani, hogy ezt Hahnemann tanította nekünk. Ez az érzetmódszernél is pont így van. És összegyűjtjük a modalitásokat, a betegség kiindulásának okait, mit érez pontosan, hol érzi irányokat, milyen szervben, milyen kísérő tünetek vannak. És akkor megpróbáljuk megérteni a fő tünet általános mintázatát. A betegség kialakulásának sebességét, ha van miazmatikus jelleg, akkor azt is próbáljuk figyelembe venni. Tehát ezekről mind készítünk egyfajta mentális feljegyzést magunkban. Igen. És hogy vannak-e bizonyos ismétlődő időszakok, mintázatok a fő tünetben. A fő tünet után, amikor ezt összegyűjtöttük, akkor térünk rá egyéb témákra, amik lehetnek olyanok, amik a beteget illeti. Tehát, hogy a betegről való, a beteg megismerése, a beteg természete, vannak-e visszatérő álmai, vagy a gyerekkoráról kérdezhetjük, vagy hogy milyen félelmei vannak, vagy milyen gyerekkori félelmei voltak, mert az embereknek már nincsenek félelmeik, hanem csak gyerekkorukban voltak általában. Hogy töltük a szabadidejüket, mit szeretnek csinálni, van-e olyan helyzet, ami különösen stresszesnek, és akkor ezekről beszéltetjük őket, vagy mire érzékenyek, hogyha itt sem jutunk semmire, akkor még mindig van az, hogy rajzoltatjuk őket valamivel kapcsolatban. És még megkérdezhetjük őket az általános tüneteikről mindezek után, hogy milyen egyéb tüneteik vannak, milyen kiállásaik vannak, undorjaik, milyen az alvási szokásuk, milyen a hőmérsékletük, izzadásuk, alvási pozíció, menstruációs tünetek, stb. Esetleg korábbi betegségeket, arról is kikérdezhetjük őket, ha még mindig nem látjuk, és tulajdonképpen utána az lesz a feladatunk, hogy mindezt fölülről átnézve észrevegyük a mintázatot, ami itt vagy ott ismétlődik. Újra meg újra. Nem kell általában mindezeken végigmenni egy esetfelvétel során, mert az az, amikor egy napot ott ülünk a beteggel, mire mindezt kikérdezzük. Hanem a fő tünetből kiindulva, egyik vagy néhány oldalról megnézve, a középső oszlopból, már fog kialakulni egy mintázat legtöbbször, amit megerősíthetünk aztán valamivel az általános tünetekből. Tehát, hogy nagyjából így néz ki az esetfelvétel. Ezt említettem, na jó, ezt majd a szünet után. Jó? Akkor jó szünetet, fél óra múlva találkozunk.
Én most elbúcsúzok tőletek, tudom, nekem mennem kell, de örülök, hogy
megköszönöm. Köszönjük, hogy belátogattál. Jöhetsz máskor is együtt. Miközben haladunk végig ezen a táblázaton, és ezen a listán, amiről az előbb beszéltünk, és próbálunk mintázatot keresni, ami segíthet abban, hogy észrevegyük, hogy van valami, ami közös, ami ismétlődő a dolog, esetleg minden területen, vagy több területen. Aközben vannak dolgok, amik segíthetnek, hogy tudjuk, hogy jó irányba haladunk. Ha vannak olyan belépési kapuk, amin keresztül az esetben mélyebbre juthatunk tulajdonképpen. Tehát például gyakran azt látjuk, ugye ezt mondtam, hogy ha elér egy szintet, ott már nem lesznek szavak, és elkezd használni gesztusokat, kézmozdulatokat. Ez különösen fontos lesz akkor, hogyha ez a kézmozdulat vagy gesztus egy olyan mintázatnál jön elő, amit már látunk, hogy ismétlődik. Na akkor arról ott meg kell állni, és akkor meg kell kérdezni arról, hogy mit mutat ott. Tehát, hogy ennek megvan a technikája, tehát, hogy meg lehet kérdezni, hogy Most az eddigi történettől függetlenül mi az, amit mutat a kezével például? Mi ez, amit ez, mi történik itt? Mit csinál ezzel? Én azt is szoktam kérdezni, ha a tévében ezt látná, és nem lenne hang hozzá, mit gondol, miről beszélnek a tévébe például? Tehát a kézmozdulatok, ezek olyan dolgok. Aztán, hogyha azt látjuk, hogy újra meg újra visszatér valamihez, valamihez, amihez ő ragaszkodik, ami újra és újra ismétlődik, ami előjön. Tehát mi kérdezzük egyik dologról, de ő nem arról beszél, hanem valami mást visszahoz, amiről már előtte beszélt. És mindig ahhoz visszatér, akármiről is kérdezzük, akkor azt észre kell vennünk, hogy ott valami fontos dolog van, ott a beteg valamit mondani akar, ott beszél a másik hang valahogy, és nekünk meg kell tudni hallani. Vagy akkor is, hogyha elkerül helyzeteket, hogyha nem akar valamiről beszélni. Tehát megkérdezzük tőle, hogy eszembe jutott, éppen a múlt héten volt egy kislány nálam, akinek kapcsolati problémái vannak az osztálytársaival, meg a barátaival, és megkérdeztem, tehát beszélgettünk erről arról, és te megkérdeztem, na és mi van az osztálytársakkal, és akkor rám nézett, és azt mondta, semmi, minden rendben. És akkor ezt így teljesen ilyen ártatlan arccal, és akkor így megálltam, és akkor mondta neki, hogy de most tényleg azt gondolod, hogy ezzel most elintézzük? És akkor egy óriási nevetés, mindkét oldalról én is nevettem, ő is nevetett, mert ő is tudta, én is tudtam. És akkor azt mondta, hogy hát reménykedtem, de. És akkor elkezdtem mondani, hogy mi abba, és onnantól így mentünk be az esetbe, ami neki a fő problémája, meg az érzete, meg egyáltalán. Tehát ezeket a pontokat észre lehet venni. Ezért mondom, hogy mi az, amire figyelni kell. Akkor, hogyha olyat mondanak, ami a szövegkörnyezetből kilóg, vagy furcsa, ami nem illik oda. Tehát, hogy felkapod a fejed, hogy mi? Vagy említette valamelyikőtök a spontán, talán te voltál, Kati, a spontán tagadásokat. Hogyha valaki spontán azt mondja, hogy ez nem fordulhat elő, nem én vagyok az Úristen, ugye, akkor ezt lehet gondolni, hogy ő magában tulajdonképpen azért mégiscsak az Úristennel hasonlítja össze magát, akkor meg lehet kérdezni, hogy na és akkor ez milyen lenne, ha Úristen lennél? Például. Vagy hogyha érzékszervi beszámolókat ad valaki egy helyzetről, ahol képek, szagok, hangok, ízek, taktítások vannak, akkor arról a helyzetről érdemes őt jobban megfaggatni. Hogy ez ott milyen akkor az? Milyen az, amikor a savanyú? Írd le, milyen az, ami a nyelveden, az pontosan milyen érzés, és akkor abból is, az is lehet egy út be az esetbe. Vagy felfigyelhetünk összehasonlításokra. Ez pont olyan, mint amikor. Na és akkor ez milyen, amikor az volt? Erre akkor mindig vissza kell kérdezni. Ezek neked is segítenek talán, Icus, hogy kérdezzél tovább. Vagy hogyha ismétlődő szavakat hallunk, akkor azokra újra, tehát ha észre kell venni, hogy újra és újra azt mondja, a Petivel beszélgettem a múltkor, és akkor mindenféléről beszélgettünk, és egyszer csak azt mondja nekem, hogy na, mit szedsz mostanában? Mert hogy észrevette, hogy ugyanazt a kifejezést, hogy ki van a hátam mögött, vagy valami ilyesmit mondtam, újra és újra, és akkor a homeopata, ez egy abszolút nem esett felvétel volt, hanem csak egy hétköznapi beszélgetés. És akkor a homeopata megszólalt az anyom, vagy na, mit szedsz mostanában? Mert kíváncsi vagyok, hogy mi az, akinek a hátam mögött van valami, vagy nincs valami. Na, szóval egyébként magunkat is rajta lehet ezeken kapni, mint ahogy én észrevettem, hogy most növényeket mondok, hogy ez növekszik, meg az mögötte van, tehát ezeken rajta kaphatjuk magunkat is, de milyen jó, ha valaki van, aki visszatükröz. Na. Szóval ez egy kép abból a könyvből, amit amit a Peti mutatott az előbb. És csak akartam mutatni, hogy hogy lehet ez, tehát hogy lehet ezt észrevenni, amikor van egy ismétlődő mintázat. Ugye ez a borsófélék családjának a képe, ahol az a lényeg, hogy úgy érzi, mint a borsóhéja, hogy így szétpattan, széthasad, szétnyílik. És ugye erre az a reakció, ő, vagy a helyzet, vagy a teste, vagy valami, amiről beszél, az ilyen. És hogy neki erre az a reakció, hogy ezt össze kell szedni valahogy, egybe kell tartani. Tehát jött hozzám valaki, akinek ilyen hetente többször jelentkező hasogató fejfájása volt, és a fejfájás azt mondta, hogy az olyan érzés, mintha szét akarna szakadni, mintha darabokra akarna szétesni a feje. Ez azután kezdődött, ez egy kamasz fiú volt egyébként, ez azután kezdődött, amikor a szülei külön költöztek, mert akkor kezdett darabokra hullani az élete, ezek az ő szavai. Tehát látjátok? Tehát, hogy ezek a mintázatok, amiket észre kell venni. Mondjuk ehhez jó, ha tudja az ember, hogy ez a borsóféléknek az érzete, ezért kell ismerni a térképet, mert ha ismered a térképet, és tudod, hogy van egy ilyen mintázat, hogy szétesni, szétszakadni, szétgurulni, és összetartani, egybetenni, összekötni, ez a két ellentét, akkor fel fogod ismerni, amikor ezt hallod. De ehhez tudnod kell, hogy van ilyen. Ezért kell a térképeket megismernünk egyenként. Na, tehát hogy azután kezdődött a panasza, miután a szülők külön költöztek, mert akkor darabokra kezdett hullani az élete, túl sok felé kellett figyelnie, azt mondta, és egyszer az egyiknél, másoknál, egyszer az egyik héten az egyik szülőnél volt, másik héten a másiknál kellett lennie. És azt mondta, hogy a holmim szerte széjjel van. Sose tudom, hogy mim hol van. Mindig az kell, ami a másik helyen van. Tehát az egy élethelyzet, az találkozott az ő érzékenységével. És ettől ez így felhangosodott. Azt mondta, hogy ő sokszor összezavarodik, hogy most hol is kell lennie. Mert, hogy az ő feladata lenne, hogy összetartsa a családot, egybetartsa a dolgokat, és hogy egységet teremtsen a szülők között. Neki kell egyeztetni a programokat, egyikkel a másikkal, meg hogy mikor csinálnak együtt dolgokat. És hogy régen egy család voltak, egy egységet alkottak, és most meg mindenki külön csinálja a dolgait, és neki a dolga, hogy ezt így összefogja. Igen. És úgy érzi, hogy ettől a helyzettől minden ugye darabjaira hull. Ami különösen érdekes volt, hogy ez egy fiú volt, és mégis szerette a virágkötészetet. És amikor kérdeztem erről, hogy ez milyen, akkor miért a virágkötészet, akkor azt mondta, hogy a virágok önmagukban is nagyon szépek, de így egybetéve egy olyan kompozíciót alkotnak, ami más, ami sokkal jobb, mint külön-külön a darabok. Szóval látjátok, hogy hogyan lehet észrevenni a növénycsaládot, az ő érzékenységét a világban, és hogy hogyan jön elő a mintázat. Egy-egy ilyen esetben. Hogy ott volt a fő tünetében is, és aztán az élethelyzetekben is ugyanez jelent meg. Ez persze, én most csak azokat a részeket mondtam el nektek az egyszerűség kedvéért, hogy szokjátok a dolgokat, amik már ki vannak emelve az esetből, ezt több mindenből kell kihallani, ehhez kell fülünknek lennie, mert hogy nyilván ez a rövidített, a másfél órás eset felvételből, ez volt az 5 perces verzió, a fontos részek. Ezt kell megtanulnunk kiemelni, meg meghallani. Igen.
Egy gyakorlati kérdésem lenne, hogy te ezt, jó, most már gyakorlok ennyi idő után, hogy rögtön kihallod, hogy észreveszed kezdőként, ezt fölveszed hangon, akkor is visszahallgatod, vagy érzed, hogy újra nézel, vagy ez rögtön jön ott abban az esetben?
Nem. Azt szerintem az segít, hogyha visszanézheted.
Hmm.
a dolgokat, vagy újra elolvashatod? Vagy elképzeled, hogy hogyan, hogy ha el kéne mondanod valakinek ezt az esetet, mit mondanál el arról? Tehát, hogyha ott nem hallod meg, igen, akkor ez segíthet, igen. Az a nehézség, hogyha ott akkor nincs meg, akkor átolvasod, és akkor felismerhetsz dolgokat, amit addig nem láttál, csak akkor meg kell várni a következő alkalmat, amikor azt ki tudod fejteni a beteggel, és rá tudsz kérdezni. Mert hát az ritkán van, hogy ott van minden, csak nem láttad meg. Hanem ott vannak a dolgok, ami alapján menni kéne, csak akkor ott nem vetted észre, és akkor a következő alkalommal rákérdezhetsz. De igen, az mindig segít szerintem, hogyha visszanézed, visszaolvasod, újra megnézed, hogy mi van előtted, és követed ezt a sémát, főtünet és a többi dolog. Tehát ott lesz valami utána, amiből el tudsz indulni szerintem. Ez így jó?
Annyit csak, hogy adatvédelmi nyilatkozatot kell kitettetni, nem betegekkel a felökszer, mert csak úgy lehet most már szabálytsának.
Oké. Köszönjük. Na, szóval mi az, amit hallottatok egyébként az esetben? Mik voltak azok a szavak, amik a babfélékhez tartoznak? Csak ugye ismételjük. Legyen meg ez, a térképnek ez a darabja, akkor legyen meg. Tessék?
Az eset
össze kell tartani.
Hasogató volt a fejfájása, ugye? Aha, jó. Tehát, hogy... hasogató, szétszakadt, szétesett, darabokra húz, szerteszélye, külön-külön voltak, ugye, egybe kellett tartani, összekötni, egységet teremteni, ugye ezek voltak ennek a növénycsaládnak a szavai. Szóval az az igazság, hogy nem minden betegnél ilyen hangos az érzet, szóval ennél a fiúnál nagyon hangos volt az érzet, ezért könnyű volt meghallani, nem kellett különösebben dolgozni vele. De aztán az a tapasztalat, az a valóság, hogy vannak emberek, akik túl sokat beszélnek, és nehéz kihallani a dolgokat, és nehéz őket a megfelelő irányba terelni. És vannak emberek, akik nagyon keveset mondanak egy-egy szavazatvás, és velük is nehéz boldogulni, és nehéz őket az érzet szintre vinni. Ugye, ami mindig a cél. Ez a legnemesebb esetfelvételi mód, hogyha ezt mondhatom. Tehát az összes többi, amit tanulunk, azok nagyon hasznosak, mert gyakran nem jutunk le érzet szintre, de ez az, ahol a legfontosabb a szerfelírás. Ezért is ezzel kezdem egyébként, hogy ez a non plus ultra, szóval ez lenne a cél, de ez nem mindig sikerül mindenkinek. És nem csak nekem nem, hanem Sankarannak magának sem. Tehát, hogy ez a valóság. És ezért ő mindig próbál fejleszgetni, hogy hogyan lehetne mégiscsak eljutni az érzetmódszer szintjére, anélkül, hogy órákat ülnénk együtt, ugye, amiről beszéltünk. És erre fejlesztette ki ezt a wise módszert, ami a wise, az ugye bölcsességet is jelent egyben. És ugye a W az arra néz, hogy valamit megfigyelünk, hogy tanúi legyünk valaminek. Az I betű az a belsőt jelenti, az S az az éneket, a dallamot, és az E pedig a tapasztalatot. Tehát tulajdonképpen tanúi leszünk valaminek, amit kívülről megfigyelünk objektívan. Ez a módszer lényege. Egy olyan belső élményről, ami ezt a dallamot írja le. És ehhez ő megalkotott különféle feladatokat, ahol tulajdonképpen a beteget le lehet juttatni az érzet szintjére. Annélkül, hogy történeteket kellene hallgatnunk. Anélkül, hogy végigmennénk azon a szabályos soron, amit az előbb kivetítettem nektek. Hanem csak a bizonyos feladatokat kell velük végeztetni, illetve bizonyos képeket kell mutatni, és ott is kirajzolódik a mintázat. Mert akármit csinálunk, a mintázat ott lesz. Értitek? Csak van, aki nem beszél, abból nem tud kiszedni a mintázatot, mert hogy nem tud meghallani. Mármint, hogy az életéről nem akar beszélni. Akivel sokat beszél, arról meg nem tud meghallani, hogy mi a mintázat. És ezért nagyon jó, hogyha van egy ilyen semleges dolog, amiben rá lehet vetíteni a dolgokat, mint egy kép, vagy mint egy testhelyzet, vagy mint egy rajz, vagy valami ilyesmi. És akkor abból kiindulva lehet mélyebbre jutni. Tehát ez a módszer lényege. És azt gondoltam, hogy ezt kipróbálhatjuk együtt is, egymással. Ez az, amit mondtam, hogy megtapasztalhatjátok egyikőtök másikótokat. És ez majd az kell, hogy párt választhatok egymással, és akár az is lehet, hogy több ilyen gyakorlatot fogunk végezni, hogy tehát még egyet legalább ezen a hétvégén, és lehet, hogy még az utána való héten is, hogy megérezzétek, hogy milyen ez magatoknak belül. Tehát, hogy választhatok valaki olyasmit, akit nem ismertek, akit, tehát, hogy szűzfülek legyenek arra, amit mondotok. És és az lesz a lényeg, hogy lesz egy párod, én most mutatok egy képet, az első feladat egy kép lesz, mutatok egy képet. Elmondom az instrukciót a képhez, és utána megfigyeled magad, leírod, és utána a társad abból, amit leírtál, abból fog megpróbálni mélyebbre vinni az érzetszintre. Na, hogy hangzik ez a feladat? Oké. Tehát amikor ugye meg kell csinálni ugyanúgy a filmet, mint ahogy a madárkánál csináltatok. Jó? Nem. Most csak azt mondom, hogy hogyan juttok el majd oda. És hogyan tudjátok támogatni egymást ebben a dologban. Igen. Szóval, tehát hogy meg kell csinálni ezt a filmet, amiről beszéltünk. És akkor azt el kell mondani, hogy mit éltél meg a testedben, vagy miről szólt a film. Ezt majd elmondom, hogy mi az instrukció. Lesznek olyanok, akiknek ez nagyon nehéz lesz, és azt fogják mondani, hogy arra gondoltam, vagy azt vettem észre, tehát maradnak a cerebrális agyi működésnél, és nem nagyon mennek tovább. Akkor meg lehet őket biztatni arra, hogy azt kell mondani, hogy most itt nem, ne gondolkozz, hanem figyeld meg, hogy mi történik a testedben, hogy benned mi történik annak a filmnek a hatására. És ennek nem kell logikusnak lennie, ez még nagyon fontos emlékeztetni a másikat mindig, ezt újra és újra teszem a betegeimmel, hogy azt mondom nekik, hogy amit mond, minél illogikusabb, minél inkább nem értjük, én annál boldogabb leszek. És hogy hagyja, az első dolog, ami eszébe jut, azt mondja ki. Ne próbálja ellenőrizni, hogy ez helyese. Az is lehet, hogy valami érzelemhez fogunk jutni. Tehát, hogy ezt fogja mondani, hogy sajnálja, vagy nem tudom, valami érzelem, ezt el tudjátok érvezni. Akkor vagy félelemhez, vagy valami aggodalomhoz jut el valaki a kép során. Akkor is tovább lehet vinni, ugye az érzelmi szintről le kell vinni a tévképzett szintjére. Ugye? Ennek lehet az a módja, hogy azt mondjuk neki, hogy volt-e olyan szituációba, amikor ez az érzelme volt? És akkor képzelje el, hogy az milyen volt, amikor az a szituáció volt, és amikor ez megvan, akkor jó utat. Szia! Hogy amikor ez megvan, az a szituáció, amit felidézett, akkor nézze meg, hogy mit érez a testében. Vagy hogy érez azzal kapcsolatban. Volt-e olyan szituáció az életében, ahol ez az érzelem volt? Tehát például azt mondja, hogy nagyon dühös lettem, mondjuk a képnek a látján, vagy egy olyan jelenetet ír le, ahol a düh dominál, akkor úgy lehet levinni az érzelmi szintről mondjuk a tévképzetek szintjére, hogy azt mondjátok neki, hogy ez egyik lehetőség, hogy azt mondani, hogy volt-e olyan helyzet, amikor ő ilyen nagyon dühös volt az életben. Mesélje el azt, és ott mit érzett. Jó? Meg lehet azt is kérdezni, hogy mit érez a testébe az a mozival kapcsolatban is. Ha ez nem megy, akkor ez a következő lépés. És amikor erről a saját érzésről beszélnek, vagy képzeljenek el egy olyan helyzetet, ha azt mondják, hogy nekem ilyen nem volt, én még sose voltam dühös ennyire, mint amit ott láttam, akkor azt kell mondani, hogy képzeljen el egy helyzetet, amikor ilyen dühösnek lehet lenni, és akkor az milyen. Arról írja le a tapasztalatát. Jó? Tehát, hogy lehet neki segíteni ezzel. Vagy azt is lehet neki mondani, hogy egyszerűen csak mondjon, most maradjunk a haragnál, vagy a dűnél, hogy mondjon többet arról, hogy harag. Milyen az, hogy harag? Mit érezhet az, aki ezt az érzelmet, a haragot érzi? Mit érezhet a testébe? És hogy meg lehet kérni őket, hogyha előjönnek valami a helyzettel, a saját életükből, vagy amit így el tudnak képzelni, hogy írják le azt a helyzetet annyira részletesen, amennyire csak lehet. Főleg, hogyha ez egy elképzelt helyzet. És akkor figyelni kell arra, hogy mi az, ami neki fontos abból a helyzetből. Ugye, mi ott a mintázat. És akkor meg lehet kérdezni, hogy mit tapasztal ebben a helyzetben, a testében, a lelkében. De különösen, hogy mit érez a testében. És figyeljétek meg, hogy mi az, ami spontánul feljön. Amikor valami ilyen érzethez érkeztek, akkor meg lehet kérni, akkor ez így megyünk tovább, tehát hogy még egy jelentebb, hogyha odaérkeztek egy ilyen érzéshez a testben, ami még nem feltétlen az ő érzete, de az is lehet, hogy igen, de akkor is az a célunk, hogy megtapasztaljuk, hogy ez milyen, akkor azt lehet mondani neki, hogy csukja be a szemét, és tapasztalja meg, hogy milyen ez az érzés. Mindent felejtsen el, amit addig mondott. Azon már nem érdekes, hogy mitől volt dühös, milyen volt ez a helyzet, csak arra az érzésre koncentráljon, amit akkor ott megél azzal kapcsolatban, és azt írja le, hogy milyen az az érzés. Pontosan mit érez, mihez hasonlít, mi jut ez eszébe róla, ilyeneket lehet kérdezni, jó? Az is lehet, hogy valaki ugye elkezdi használni a kézmozdulatait, akkor, mint ezt már mondtam, akkor meg lehet kérdezni, hogy mi történik, mit csinálsz a kezeddel, mi ez, mondjuk, most én azt csináltam, mi ez a mozdulat? Írd le csak ezt a mozdulatot. Nem érdekes, hogy eddig mi történt, vagy mit mondtad, csak erre a mozdulatra figyelj, és írd le, hogy ez mi, itt mi történik. Jó? Mindig meg kell dicsérni közben, ez fontos. Akár hiszitek, akár nem, ez nagyon fontos a tudattalanunknak, hogy azt mondjuk, hogy nagyon jól csinálod, csak így tovább. Mert az ad egy szabad utat arra a tudattalanunknak, hogy engedje feljönni ezeket a gondolatokat. Tehát, hogy dicsérjétek meg a másikat. Jól haladunk, ügyesen írod rá, most mondja arról többet, hogy ilyesmit. Az nagyon fontos még, hogy vissza lehet neki mondani, amit mondott. Hát mondjuk azt mondja, most mondok valamit, azt mondja, van ez a mozdulat, és azt mondja, hogy ez olyan, mintha így elvékonyodna, mintha ezt így elhúznám, mintha ez így elmenne a végtelenbe, mondjuk. És akkor azt lehet neki mondani, akkor vissza kell mondani, hogy mi az az, milyen az, amikor el van húzva valami, amikor el van vékonyodva, amikor a végtelenbe megy. Pontosan kell visszaidézni azt, amit ő mondott, és azt visszakérdezni így rá. Követhető még? Igen. Az is előfordulhat, hogy spontánul valaki elmondja annak a dolognak, ezt mondja, hogy hát ez olyan, hogy így elhúzza, elvékonyodja, elmegy a végtelenbe, mert hogy akkor nem olyan sűrű, nem olyan összefüggő. Értitek? Tehát, hogy lehet, hogy valaki spontán átcsap az ellenkezőjébe, akkor meg kell kérdezni az ellentétéről is. Ha nem mondja, akkor meg lehet kérdezni, hogy milyen az, amikor ez nem hosszú, nem végtelen, nem nincs elhúzva, nem tudom már, mit mondtam. Értitek? Az ellenkezőjét. Tehát nagyon kell figyelni, és mindig nagyon fontos, tehát tényleg ez nagyon fontos, hogy pontosan ugyanazokat a szavakat mondjátok vissza, amit ő. Ne próbáljátok értelmezni, amit a másik mond. Nem baj, ha nem logikus, nem baj, ha nem értitek. Nem ez a dolog lényege, hanem az, hogy ő szabadon mondhassa, ami van. Amikor valaki megismétli ugyanazt a szót újra meg újra, akkor fókuszáljatok arra a szóra, és akkor lehet azt mondani neki, hogy csak ismételje meg ezt a szót, és mondja el arról a szóról, ami eszébe jut. Tehát mindent felejtsen el, amit addig mondott, csak arra fókuszálj, hogy elhúzva, mondjuk, hogy ez az, ami ismétlődik. Milyen az, amikor valami el van húzva? Csak ezt írd le, jó? Vagy mondj többet arról, hogy milyen az, amikor valaki vagy valami el van húzva. Akkor meg is tehát hogy sosem gondoljátok, hogy értitek, hogy a másik miről beszél. Mindig rá kell kérdezni, hogy az mi, az milyen neked. És ezt azáltal tudjátok tenni, hogy megismétlitek ugyanazt a mozdulatot, amit ő tett, és pont ugyanazokat a szavakat. Tehát vissza kell tükrözni, amit ő csinált, és arra kérdeztek rá. Van-e kérdés?
Igen, nem kérdésem, hanem kérésem, hogy nem lehetne ezt úgy csinálni, hogy mielőtt mi itt elkezdünk bénázni, te csinálsz egy bemutatót valakivel? Ezt most csak azért kérdezem, mert lehet, hogy nem azt csinálom.
Próbáljátok meg ezt itt csinálni, azért, hogy legyen egy közös tapasztalatotok, hogy ez milyen, és aztán, amikor visszajövünk együtt a csoportba, én megkérdezem, hogy van-e valaki, aki elmondja, hogy hova jutott, és azzal megpróbálom én ezt megcsinálni, utána ezt demonstrálni, és akkor ezt a tudást használhatjátok holnapra. Mit szóltok ehhez?
De ez egy elég hosszadalmas folyamat lehet.
Igen.
Tehát bele fog ez így
férni? Bele. Mind a ketten kaptok mondjuk 15-20 percet fejenként. Mit szóltok hozzá? Jó? Tessék? Ahhoz, hogy megérezze, hogy mi a saját érzete. Amikor eljut odáig, amikor a testéből, érzetszintről beszél, amikor összekötődik a test meg a lélek. És nem kell szert adni, mert nincsen szer. Nem kell tudni, hogy mit adunk, csak egyszerűen a legmélyebb szintig eljuttatni a társadat. Mondjad halkosan?
De csak számolom, hogy párosan vagyunk.
Én párosan mondtam, hogy párosan.
Tessék?
Nincs párosan.
És még lenne egy harmadik opció, szerintem, ami lehet, hogy működik, de majd eldöntitek, hogy most ez 9 pacsor, 92 ember kb. Holnap még jön egy két ember, vagy nem jön. és ha azt csinálják, hogy az egyik felét így padonként csinálják ezeket a 15 perces gyakorlatokat, mindenki tanulhat mindenkiről, és holnap a másik felület csináljuk meg. Tehát most 4 vagy 5 páros, és holnap megint 4 vagy 5 páros. Ez logikátlan, hogy nem működik. Tehát azt jelenti, hogy mindenki, ebből egy nagy hangszava is nyilvánosan csinálnak minden borsodra az emberek, és borsodra pedig.
Ki lehet menni, szét lehet osztani a pároknak, tehát hogy elülhettek a termekbe, körülbelül így néz ki.
Jó.
Azért is szeretném, ha megtapasztalnátok ezt milyen, Maria, mert akkor visszajöttök kérdésekkel, hogy hol akadtatok el.
Nem azt mondtam, hogy mindent csináljuk.
Tudom, hanem hogy én mutassam meg előtte, hogy milyen.
Hogy mutass egy példát, és utána gyakoroljunk, de te,
jó.
Te tudod, hogy kell. Hátlan, úgy van, mert most.
Jó. Mennyi az idő? 8:30 és 8:30 vagyunk. Jó, megpróbálom megcsinálni egy valakivel, meghallottam, amit mondtál, figyelembe veszem abszolút, mert hogy értem, hogy biztos joggal kérdezed. Az lesz, hogy tehát hogy megcsináljuk a filmet, mindenki megcsinálja magának, és aztán egy valakit én megkérdezek hangosan, és utána elmentek párba.
Jó.
Jó? És megcsináljátok egymásnak. Ezt szeretted volna.
Jó.
Oké. Rendben. Na, most akkor most választatok magatoknak egy párt. Tessék, meg vagytok?
Igen.
Akkor neked nincsen párod, akkor téged foglak kérdezni. Ha ez neked rendben van, hogy itt megkérdezlek mindenki előtt. Oké. Okay. Nem szikotikus. jó, szóval, hogy... Jó, rendben van. Hogyha ez neked így jó, akkor...
Igen, tudom, konkrétan nem kell, csak a képről, az érzetet, azt
ugye? hát attól függ, mert...
Oké, mindegy.
Láttad, hogy lehet, hogy van, hogy vissza kell emlékezned olyan helyzetre, amikor ezt érezted, és akkor lehet, hogy a saját életedbe hozod a példát, de nem kell sok mindent mondani. És tulajdonképpen az a lényeg, hogy ezeken a feladatokon keresztül mindenki a saját mintázatát ismerheti fel. Tehát, hogy azért csináljátok majd ezt egymással, hogy a sajátotokat észrevegyétek. Magatoknak kell leírni, hogy mi, hova jutottatok, mi a tapasztalat, és a több alkalomból fog összeállni nektek a sajátotok. Jó? Mond, és még egyszer, nem a szer a kérdés, hanem a tapasztalat, meg ahogy oda eljutunk. Jó? Mert ezt a technikát utána képpel, vagy saját élettel használhatjátok a betegeknél. Azért is gondoltam, tehát, hogy több célom volt ezzel a feladattal. Egyrészt az, hogy gyakorolhassatok esetfelvételt itt kicsibe, másrészt megtapasztalhassátok a saját érzeteteket többször egymás után, és az akkor csendesedjen, tehát gyógyuljatok, és harmadrészt, hogy azért mondtam, hogy ne olyannal, akit ismertek, hogy ismerkedjetek egymással, ez is a célom, hogy alakuljanak új párok. De egyébként azért se olyannal üljetek össze, akit ismertek, mert annak akkor vannak prekoncepciók akkor, és az nem segít ebben a helyzetben. Na. Akkor... Nem az én képem, Sankarani. Na, akkor felolvasom az instrukciót, jó? Figyeld meg a képet. Majd engedd szabadjára a képzeletet, és alkoss meg egy teljes történetet a képen látható eseményből kiindulva. Lehetsz bármilyen térben vagy időben. A múltban, a jelenben, a jövőben. Lehetsz a Földön, de lehetsz egy másik univerzumban is. Hagyd, hogy a kép beindítsa a képzeleted. Menj bele ennek az elképzelt történetnek a részleteibe, figyeld meg, hogy mi történik pontosan, képzeld el azt is, hogy mi történt előtte, közben és utána. Hozz létre egy teljes filmet. Ha ezzel elkészültél, helyezd magad a helyzetet átélő személy helyébe. Tudatosítsd azt a belső élményt, ami abban a bizonyos helyzetben létrejött. Figyeld meg, mit érzel a tested különféle részein. A fejedben, a nyakadban, a mellkasodban, a hasadban, a hátadban, a kezeidben, a lábaidban. Ha már teljesen átélted, és tudatossá váltak az érzetek, írd le. Rajta. Azért fontos, hogy leírjátok, amit, ahova jutottatok, amit elképzeltetek, mert most hallani fogtok egy másik változatot ugyanarra a dologra, tehát, hogy vissza tudjatok emlékezni, vissza tudjatok helyezkedni abba a helyzetbe, amiben most vagytok. Hogy próbáltok részletesen leírni. Tegye fel a kezét, aki még dolgozik ezen. Ilona, elmondod akkor, hogy te hova jutottál? Mi volt a te filmed? Jó, nézzük, tehát volt egy feladat, de igen, nézzük, hogy hova jutunk.
Hát a gondoltam, hogy a kis csinés lesz, az könnyen
lakom. Aha.
Mert hogy itt igazából látom, hogy itt valami nagyon rémülten próbál magától eltartani valamit. Uh-huh. És hogy a lendület is már, hogy dobog rajta minden a lábát, azt nem látom, hogy most akkor futkodik, vagy mi, vagy megtámadták. Tehát ugye, és annyira nyitott a szájunk, valami, tehát egy nagyon nagy rémületet látok. Tudom, talán még ilyen elég fiatal ő, tehát akkor most vagy főttem a gyereknek, vagy lehet, hogy itt még gyerekek például. Például az, hogy eléggé lefelé néz, tehát nem látjuk, hogy mi van a talajon, vagy hogy mit
van. Mi van a talajon? Tehát, hogy pont ez az, ami a... Tehát, hogy mondd el, hogy mi van szerinted a talajon. Te látsz ott valamit a talajon, mi van ott?
Én nem, de ilyenkor ilyen kisbabákat szoktak, szóval ilyen fiatalnál, nem tudom, tehát, hogy ki az, amit ilyen, amit vagy magát védi, vagy a gyerekét egy fiatal.
Tehát az a történet, hogy van egy fiatal nő, aki védi saját magát, vagy a saját gyerekét. Persze. Mi történt előtte, mi fog történni ezután? Ugye ez volt a...
Valami nagyon el kellene tartani magát.
És ő mit csinált? Tehát van valami félelmetes dolog, amit el kell tartani magától, és ő mit csinál? Mi lesz a, hogyan folytatódik? Mi a következő? Mi lenne a következő képkocka a filmeden? Látjátok, nincs meg a történet. Ugye? Tehát ugye az volt, hogy legyen egy... És akkor most ebbe kell őt segíteni, hogy lássuk, hogy mi az ő története. Van, akinek kapásból lesz története közületek, egészen más, vagy pont ugyanebből kiindulva, de akkor onnan kell kiindulni. Tehát, hogy meg kell legyen a történet, hogy lássuk, hogy honnan, hova, mi történik, hogy mi a mozdulás.
Két esély van, vagy valaki mászik belőle, vagy valami tragédiára, hogy ezt képzelni
van. Ebben az esetben. Na, mit gondolsz, melyik lesz? Válasz ki az egyiket. Aha, hogy mászik ki? Mit csinál? Mi történik? Hát az volt a feladat, de ezt csak mondom a jövőre nézve, hogy készítsd el a filmet arról, hogy mi történik a képen. Mi történt előtte, mi történik most, és mi fog történni utána. Mi a következő lépés? Igen, pontosan ez volt a feladat. Pontosan az volt a feladat, hogy találd ki, hogy szerinted mi történik. Ezért kellett a filmet elkészíteni, hogy de nem baj, most is kiki, tehát hogy ez nem, tehát elkészítetted most is a filmet, de ezt csak mondom nektek a jövőre nézve, hogy itt az a feladat, hogy megcsinálni a filmet, részletről részletre, annyira elképzelni, amennyire csak el tudod képzelni. Amikor megvan a film, akkor bele kell helyezkedni a film szereplőnek a szerepébe, és megérezni, hogy mit érzel a testedbe. Ez volt a feladat, amit le kellett írni, hogy mi az, amit érzel. Csak ideig... Na nézzük! Szóval szerinted mi az, amit ő csinálni fog? Bármi lehet, mondhatsz bármit.
Én nem tudom, hogy szabadságom van, csak amit mondtam, hogy legyen film, ahhoz azt mondom, hogy kell egy történet, hogy legyen, de nem érzik, és ott üresen mondanék valamit, csak hogy megszabaduljak.
Az jó, mondjál üresen, azt nem véletlenül mondod, mondjál üresen, ami jön. Nem kell sem, tehát nem.
Én azt mondanám, hogy nekem egy ilyen fagynék ebben. Nem tudom, hogy most mi legyen.
Oké.
Okay.
De nem is kértem, hogy csiholj ki semmit magadból, csak azt kértem. Tehát, hogy oké, okay, tehát, hogy szerinted az történik ebben a helyzetben, hogy van valami veszély, amire ő reagál, és ebben a helyzetben ő lefagy. Így?
Nem biztos, hogy én így lefagy. Egy hasonlót én tudok mondani, amit így eszembe jutott, hogy az lehet?
Igen, mi az ott hasonló?
Egyszer gyerekkoromban.
Látjátok, spontán átment a saját történetre, nem is kellett mondanom. Hát így van ez, amikor az ember a homeopatával ül, igen.
És Mikulás volt, és azt hiszem, hogy elsős voltam talán, és egyedül kellett hazamennem az utcán. És tök sötét volt, és a sarkon meg valami fiú beöltözött krampusznak. Uh-huh. És kézben vettem a jómenét iskolatáskámat, uh-huh. és megijeszte. Uh-huh. És eldobtam az út közepén az iskolatáskát, uh-huh. az út közepén, és visszarohantam a nap közivel. Uh-huh. És azt tudom, hogy a torkon pozogott a szívem. Uh-huh. Minden bajom volt.
Kész. Nagyon jó.
Mintem ott a teremben.
Mi volt?
Én azt hittem, hogy ezt mindenki tudta, hogy velem mi történt.
Aha.
De senki nem tudta, nagyon beszélgettek tovább, és nekem senki nem mondott semmit, nem segített senki, és ott kell, most akkor mit csinálok.
Milyen volt ez neked, hogy történt valami ijesztő veled, és visszamentél a terembe, és senki se látta?
Én láttam az egész társaságot, ott egyedül, egy ideig ott
tűntem, vagy néztem, vagy nem tudom, és tudom, most akkor oda mennek valakihez, vagy mondjak valamit, vagy talán mondtam is valamit.
Milyen érzések voltak a testedben egy kívülállóként? Igen.
És aztán van egy ilyen nyomás, ami a fejemben így nem fölfelé. Ugye, mert hogy nem lehet valahogy az érzést a realitással nehéz összehozni, hogy most akkor mi történik, miért vagyok itt, az előbb ott voltam, most itt vagyok, de senki nem foglalkozik vele.
Milyen annak, akinek a saját belső realitása nem találkozik a külső valósággal? Hát, annak milyen a testében? Mit él az meg? Ők csak ott beszélnek, és te meg ott vagy ezzel az élménnyel magadba.
Hát arra emlékszem, hogy ilyen zümmögés. Zümmögés, mindenki teszi a dolgát, én meg egy nem tudom, mibe vagyok így. És nincs kapcsolódás a kettő között.
Nagyon jó. Látjátok, spontán becsukta a szemét, spontán elkezdett a kézmű. Mi az, amit mutatsz? Tehát, hogy ekkor megkérdezzük, hogy mi ez?
Nem tudom, szerintem egyébként így mozog az ember, tehát fizikailag is a fejébe, így mozog a nyomás.
Aha. Írd ezt le, hogy fizikailag mozog a nyomás az ember fejébe. Igen. Lükte.
És az egy nyomás az ember fejében, hogy nem tudnék gondolkodni, most mi van, ki vagyok, hogy mi történik. Nyomom, utána próbáltam a valóságot így összeegyeztetni, hogy most akkor mit kell vele csinálni? Hát a táska otthon az út közepén.
Maradj ennél a nyomásnál. Tehát, hogy nem a történetet figyeljük, hanem próbáljuk akkor visszavinni az érzetbe. Nehéz így, de hogy kettő szerepbe vagyok, de értitek. Maradj ennél a nyomásérzésnél. Milyen érzés? Ez a nyomás, mutattad így, mondjál erről többet. Milyen még ez?
Hát lüktetős.
Igen, van egy lüktető is. Milyen még?
Azzal a nyomással, hogy ez azt csinálja, hogy így kitörni azt, hogy szóval az a hep az olyan, hogy itt nem tud gondolkodni. Tehát ahhoz le kellene higgadni, el kéne múlni ennek a nyomásnak, hogy tudja gondolkodni.
Milyen annak, aki nem tud gondolkodni, az milyen?
Hát az ilyen leveszek, mert az csak sodulódik.
Milyen még? Milyen a testébe annak, aki nem tud gondolkodni?
Ez ilyen feszítő a fejben.
Aha. Mondj még többet erről, hogy feszítő. Írd ezt le jobban. Honnan, hová feszít? Milyen irányba? Milyen erővel?
Ez elzárni, mert hogy nem tudsz a valóságban lenni, nem tudod felni, hogy mi van, csak egyszerűen így nyomasz az egész. El kell volna nyomasztásod, hogy jöjjön valami gondolat, hogy mit tegyek, most mit kell tennem.
Mert amíg ott van ez a nyomás, addig ott mi van? Miért nem jön a gondolat?
Semmi.
Miért nincsen? Mi történik ott?
Kitölti a mindent, elvár mindentől. Nem látsz semmit. Azt hiszem, hogy...
Milyen az, amikor nem látsz semmit, amikor el vagy vágva mindentől? Igen. Van a nyomás, amitől nem látsz semmit, amikor el vagy vágva mindentől. Mondj még erről többet.
Tehát ilyen lebegés az, hogy...
Mondj, milyen ez a lebegés?
Nem lehet érzékelni a valóságot. Mert nem tudok kifelé nézni, hanem csak így nyomás. Nincs egy normális gondolatom. Ugye nem tudok gondolkodni, mert ennek el kéne múlnia, hogy kicsit le kéne higgadni el, hogy gondolkodni, hogy most hol vagyok, és hogy kell tenni.
maradj a testi érzetnél, látjátok, neki az a mintázat, hogy ki lép, tehát bemegy az érzetbe, aztán visszamegy a történethez, ilyenkor vissza kell vinni az érzetbe, a testi érzetbe. Szóval maradj ennél, hogy nyomás van. Igen. Írd le a nyomást. Aha. Milyen ez a nyomás? Ezt írd le.
Valójában ez a nyomás kivesz engem a valóságból, szóval, hogy nem enged. Hát elfoglalna a helyemet. Elfoglalja a helyemet, a térben meg az időben meg kiszed belőle. Tehát, hogy csak az van.
Milyen az, amikor nincsen helyed, se térbe, se időbe?
Mert az egy ilyen kirekesztettség.
Mondj erről többet. Milyen annak, aki ki van rekesztve? Nem, szóval itt most magyarázom, tehát, hogy itt én próbálom őt elvinni valami máshova, de nem hagyja, mert ő visszavény újra és újra a nyomásra, ezt észre kell venni. Ez azt jelenti, hogy a nyomás az itt nagyon fontos. Fontosabb, mint minden más, mert én akárhova akarom vinni, ahova elindul, vinném tovább egy úton, de nem hagyja, mert oda visszatér. Tehát, hogy neki ez az ismétlédés. Ezért itt kell maradni, ezt komolyan kell venni. És észre kell venni, hogy ez az, ami a lényeg, ez. Mert hogy ezt mondja újra meg újra. Mondj még erről a nyomást. És viszont akárhányszor kérdezem, hogy írja le a nyomást, nem írja le, hanem elvisz. Tehát van valami, amit itt meg kell értenem. Én sem tudok, hogy mi. Tehát ez az az elveszettség, amiről mondtam, hogy tudom, hogy hol vagyok, de mégsem tudom, hogy hol vagyunk. Értitek? Értem, hogy mi történik, ez alatt azt értem, csak nem tudom, hogy benne mi történik. Együtt utazunk. Az a jó, az tök jó, az nagyon jó. Neked nem is, egyikünknek sem dolga tudni. Mindannyian el vagyunk veszve, valahova megyünk, nem tudjuk a végállomást, csak tudjuk, hogy hol tartunk, oké?
Azért megyek a zsomáshoz, mert az a határozat.
Jó. Az nem fontos, valamiért ez nem fontos, tehát próbálnám vinni, más elindulna ezeken az utakon, ő nem indul el, mindig újra és újra visszatér, mert valamiért neki ez fontos, jelentős, tehát ezt meg kell, mi ez a nyomás? Mondj erről, érd le ezt a nyomást. Milyen ez a nyomás?
Rossz.
Aha, igen. Mert hogy miért rossz?
Mert elhatalmazol.
Nem baj, az nem baj, hogy te ugyanazt mondod, és az se baj, ha én ugyanazt kérdezem, mert ez valahogy így működik, hogy amikor ismételünk a dolgokat, én ismétlem a kérdést, te ismétled a választ, valami új fel fog bukkanni, amit hagy a tudattalanod felbukkanni, enged felbukkanni a tudattalanod, nagyon jól csinálod, elképesztő, milyen mélységbe jutottunk, mennyi idő alatt.
Hát megidéződik ez a hülyeség, amiről beszélek, régen mondom, most már ugyanúgy, hogy
igen. Mi az amit érzel a fejedbe?
Szóval,
egy ilyen nyomást. Aha. Mit csinálsz a kezeddel?
Nem tudom, fogom a fejed.
Miért fogod a fejed?
Közöldítse.
Próbáld meg figyelni.
Próbálok a nyomástól, nem tudom megszabadulni.
Aha.
De hogy a fejed
kitölti
a nyomás, és nem fér bele más.
Még egyszer mondd ezt.
Kitölti a fejemet a nyomás,
aha.
Tehát elfoglalja a helyemet.
Aha.
Én azt elfoglalja.
Aha. Halljátok az ismétlődő mintázatot? Tehát, hogy valami elfoglalja a helyét valaminek, vagy az övét a térbe, időbe, vagy az agya helyét. Értitek? Tehát ez az ismétlődés, amit észre kell venni. Milyen az, hogy valami elfoglalja valaminek a helyét?
Ezt itt tölti.
És mit csinálsz ott a kezeddel?
Nem tudom, hogy azt csinálom.
Aha. Hogyha ezt látnád a tévébe, hogy valaki ezt csinálja, nem hallasz hangot semmit, mit gondolsz, miről beszél, mit csinál, mit mutat? Igen. Igen. Aha.
De nem tudom érteni, hogy
milyen az, amikor valami valaminek elfoglalja a helyét?
Hát szent állásséget.
Aha. Milyen még? Mit tudsz arról mondani, hogy valami valaminek elfoglalja a helyét? Milyen annak, akinek elfoglalják a helyét?
Hát akkor az ki van turva.
Aha. Milyen így kiturva lenni?
Hát reménytelen, de...
Aha. Mondj még erről többet.
Hát az olyan, mint hogyha, nem tudom, most a képpel előttem, mint hogyha én valaminek a szélén lennék, és ilyen furcsa átlátszó lennék, lebegnék, vagy nem tudom, de nem tudok oda jutni, vagy nem is értem, most akkor vagyok, vagy nem vagyok, vagy most mi van velem.
Milyen ez a vagyok vagy nem vagyok dolog? Hogy oda tudok jutni, vagy nem tudok oda jutni. Nem tudjuk, mi a fontos ebből, ezért végig ismétlem, amit mondott, majd ő kiválasztja.
Mert ha nem vagyok a helyen, akkor hol vagyok, akkor nincs helyen, tehát akkor nem vagyok, vagy nem tudom.
Aha. Milyen annak, aki nincs? Milyen az, hogy nem vagyok? Milyen az, ha nem vagyok? Nincs.
Hát az nem én, mert ugye vagyok, de közben nem vagyok. Mert ha nem lennék, akkor nem lennék itt. Tehát ez rosszabb, mert ha nem volnék, akkor ugye itt egyáltalán is lenne probléma. De vagyok, és az az érzés, amikor nem vagyok. Tehát ez ilyen...
Milyen ez, hogy nem vagyok? Vagyok is, nem is vagyok.
Nem tudom, hogy mit így legyek.
Milyen lenne ennek az ellentéte? Várhatnék még ezzel, lehet, hogy még mennénk tovább. Látjátok, hogy mentünk egyre mélyebbre? Most csak az időhiány miatt nem maradok vele, de megnézzük, hogy mi van az ellenpólusban. Milyen az, aki tudja, hogy van, és hogy... Milyen lenne ennek az érzésnek az ellentéte?
Nem tudom, de ez az érzés, ez ilyen döbbenet, hogy igen, egy ilyen lefagyottság, igen. Amit az előbb is mert nem tudja, hogy nem lehet tudni, hogy mit lehet cselekedni, nem lehet tudni, mit lehet gondolni. Csak egy ilyen fagyott.
Milyen az, amikor valaki le van fagyva? Mi van a testében annak, aki le van fagyva?
Tehát kiszorul a testéről,
aha.
És hogyha így eltűnik, de
milyen az, ha valaki kiszorul valahonnan és eltűnik? Miután nem értünk a végére, nem engedett engem az ellentétére, tehát, hogy...
Nem tudom, egy ilyen... Az öntudatától elvágtam, és ez így... Ez a helyétől, a tudatától, mindentől is...
Milyen az, amikor valaki el van vágva mindentől? Amikor nincsen helye, akkor ki van túrva.
Hát látom magam előtt, hogy ott van egy alak, ami én lennék, de nem, nem ott vagyok, hanem mögötte rálátok, hogy ez egy üres alak, de nem, nem tudom összerakni. Külön vagyok.
Milyen lenne, hogyha össze tudnád rakni?
Hát nem tudom. Nem tudom, ez egy ilyen... Nem tudom ezt. Szóval azt nem tudom, hogy az milyen.
Szóval ez külön van. Ez milyen még, hogy oda nem tud menni, ott van, külön áll. Akkor erről mondj még többet.
Ez egy ilyen fagyott valaki, egy ilyen döbbenet. Csodálkozás, hogy ez most mi?
Mi van a testébe annak, aki azt éli meg?
Kívülről látja a testét, ott egy alak, kívülről látja.
És milyen az, amikor valaki kívülről látja a testét? Ki van belőle szorítva? Milyen még? Milyen ez, hogy ki van belőle szorítva?
Két darab van. Az egyik ott az alak, a másik az öntudat. És az öntudat látja ezt a dolgot, de...
Milyen annak, aki ki van szorítva? Írd le csak azt, felejtsd el, amit eddig mondtál, meg ezt az érzést, csak azt írd le, azt az érzést, hogy ki van szorítva.
Nem tudom, hogy milyen többenet, mert akkor az a helyzet, hogyha teljesen kívánok, hanem ki nem kívánni, de...
Milyen annak, aki ki van szorítva?
Tehát az van, hogy... Hát ez ilyen élethalál az a külém ezzel, hogy valahogy ez is voltam, hogyha egyértelmű lenne, hogy mondjuk az ember már halott, akkor nincs ez a problémája, de meg most a kettő között van, szóval most...
Milyen az, hogyha a kettő között van, nincsen helye, ki van szorítva onnan, ahova szeretne lenni, de ott nem lehet, mert onnan, ott nincs hely neki, és a kettő között van, ez milyen?
Hát, az nem jó, mert nincs eldönt, hogy élni kell, vagy halni kell. Tehát most ilyen szempontból ez a úgymond halál, ez nem rossz, csak az, hogy nincs eldöntve, tehát ott kell várakozni, hogy hogy lesz, hogy... Oda vagy el.
Milyen az, aki ilyen várakozó állapotban van? Milyen annak? Mindentől függetlenül, amit eddig mondtál, ezt most felejtsd el, amit eddig mondtál. Milyen annak, akinek nincsen helye, ki van szorítva, aki egy várakozó állapotban van?
Hát nem tudom, aztán ideig vár, aztán meg el kéne menni, de aztán nem tudom.
Mit ír ez a testében?
Hát nincs test. Amit most érzek, az, hogy kívülről látok egy alapot, egy testet, ami nem én vagyok, vagy én vagyok, de nem vagyok benne, mivel kívül vagyok, ki vagyok szólítva. Ezt nézem. Nem tudom vele csinálni, mert ez egy ilyen várakozó álláspont, egy ilyen kicsit ilyen lefagyott dolog, és akkor nem tudom, hogy most nem látom.
Na, szóval, hogy most ezzel eddig jutottunk, és ugye, mert hogy nem lesz időtök magatoknak végigcsinálni, de nagyon-nagyon köszönjük, hogy ezt felvállaltad és csináltad.
Semmi volt, csak nagyon jó volt.
De hogy van, azért van egy mintázat, vagy több mintázat van, ami kijött, ugye? Ami újra ismétlődött. Mik voltak ezek a mintázatok? Na most, mert ugye ez egy gyakorlat, amit itt most végigcsinálunk, itt több mintázat volt, ami ismétlődött. Az lesz a kérdés, hogy a következő gyakorlatoknál mi az, ami ebből újra előjön, és újra ismétlődik egy másik helyzetben. Mert az lesz az ő erős az lesz az ő erős mintázata, jó? Mi az, amire figyelni kell szerintetek? Igen. Kiszorítva lenni. Tehát, hogy kirekesztettség, kiszorítottság, vagy igen, aztán mi volt még? A lefagyás, aztán mi volt még? Bár a lefagyáshoz nem nagyon jött testi érzet, tehát hogy kérdeztem, hogy milyen ez lefagyva lenni, ezt van, aki teljesen leírja, hogy nem tudom mozdítani a kezem, le van merevedve, hideg, tehát akármi lehetett volna, nem lehetett oda vinni. Az élethalál, az nagy, való, igen, hogy élek vagy nem, itt a kettő közöttök.
Elválasztottság.
Igen. Azzal, hogy kiszorítottság, azzal jött egy ilyen is, hogy nincs helyem. Ugye? Nincs helye valaminek, ez újra és újra előjött. Na, tehát ezeket kell észrevenni, és hogy ugye ez most nyilván egy kép volt, egy feladat volt. Amikor ugye esetet veszünk fel, akkor ugye ezt több helyről fogunk ugyanilyen inputokat kapni, a főtünetről, a hobbiával kapcsolatban, vagy a szabadidős tevékenységével, vagy a nem tudom, a gyerekkori félelmével kapcsolatban, ugyanígy el lehet merülni, és meglátjuk, hogy mi az, ami ismétlődik, és aztán abba segíteni őt mélyebbre menni, ugyanezzel a technikával. Ez így jó?
Csak hova kellene megérkezni, azt nem tudja, hogy
itt nem volt, nincs hova megérkezni. Itt az a lényeg, hogy észrevegyük, hogy vannak mintázatok.
Jó, csak mikor van vége? Mikor hagyjuk?
Figyeljetek, tehát hogy ez itt most körülbelül véget ért, mert ugyanez ismétlődött. Tehát, hogy többször visszavittem több körbe, többször ugyanazt, tehát többször végigjártunk több dolgot, és mindig ugyanez a néhány dolog jött elő, nem jött elő más, ez itt most vége. Jó így? Hogy csináljuk? Megpróbáljátok most még legalább egyik őtöket? És látjátok, nem is volt meg a filmje. Hát kézzétek, ha még film is van. és hogy mégis, na, és ez tehát hogyha ez ismétlődik újra meg újra vele, valamelyik ebből, majd meglátjuk, hogy lesz a pálya meg egyáltalán, akkor azáltal, hogy lesz egy ráismerése ezek közül bármelyikre, azáltal ez olvadni tud. Attól, hogy felismered, hogy ráismersz, és amikor egy olyan élethelyzetben vagy, amikor ez újra előjön, akkor tudni fogod, hogy ez nem annak szól, hogy ott mi történik, hogy ott nem vesznek észre, hanem ez az enyém, és ettől önmagában lecsendesedik a dolog. Magyarul szabadabb leszel, egészségesebb ettől. Ez lenne a feladatok végső célja. Igen?
Én azt szeretném kérdezni, hogy az egyének a mintázata az teljesen mindegy, hogy én a szabadidős tevékenységéből megyek a mélyére, vagy a betegségéből megyek a mélyére, vagy a...
Igen. Teljesen mindegy, bármelyikből lejuthatsz, csak mindenkinek vannak érzékenyebb pontjai, ahol ez hangosabb. De tulajdonképpen bármikor, bármiről beszélünk, bármit csinálunk, magunkat adjuk, azt a mintázatot adjuk. Hogy ez mennyire hangos, attól függ, hogy ez mennyire lesz látható. De bárminkben, amit teszünk, ahogy élünk, ahogy mozdulunk, ahogy én most a kezem mozgatom, ez az én mintázatom része. Nem, mert azt kell kérdezni, hogy neki az mi. Tehát, hogy tehát erről kéne engem most kérdezni, értitek? Tehát, hogy nem a... ezt nem tudod kitalálni, ez nagyon fontos. Nem tudjuk kitalálni. Hát gondoltátok volna, hogy kirekesztettség, lefagyás, ez így hogy lenni, nem lenni, ez azt fogja jelenteni? Egyik ők se tudta volna ezt így kitalálni. Ő se tudta előtte. Tehát olyan helyekre érkezünk így, ahol nem szoktunk járni a hétköznapokba, mert ez egy olyan hang, ez a belső, hátsó hang, ami nagyon erősen befolyásolja a viselkedésünket a mindennapokban, de nem vagyunk a tudatába.
És mindig van feloldódás? Mert ugye most mondtad, hogy így nem fejezted be végül is időszűke miatt a folyamatot, de hogyha ő ráébred, tehát hogy mindig ráébred a pártélet?
Mire?
Hát te azt mondtad, hogy valami ismétlődő mintázatra.
Nem, arra nem mind, tehát hogy erre közösen ébredünk rá. Lehet, hogy csak te veszed észre, visszajelzel, és azt mondja, hogy ja, tényleg. Igen, nem mindig ő.
És az, hogy bennem vagyod a helyzetbe, hogy neki fájt a fej, és ebből nem kéne kicsit kihozni, hogy nem a helyzetbe, és nem tudom.
Nem, csak kérdezem.
Ha ott maradt volna a fejfájásnál, akkor én próbáltam újra és újra elvinni az ellenkezőbe. Annak az volt a célja, hogy kijöjjön a dologból, de nem akart, ugyanoda akart visszamenni, mert ott még volt mondani valója, és hagytam, hogy elmondja az összeset, amit arról elmondott. Ezért nem hagytam abba hamarabb. Neki ez volt a kivezetés. Egyetértesz velem, hogy ez így jó volt neked?
Persze, teljesen, semmi bajom nincs.
Na, ezért.
Nem magamtól, mert tehát amikor így visszamegyek, nem magamtól kitalálom, hogy most akkor vissza akarok adni.
Persze, de látszunk ki vagy, tudjuk. Nem hagyja, halljátok. Hát igen, nem hagyja.
Vagy hát onnan ki kéne menteni.
Nem úgy értette, hanem úgy értette, hogy nem, ne hagyjuk benne a beteget egy rossz állapotba. Igen, ez teljesen... Így van, ez teljesen jogos felvetés. Ezért is van az, hogy próbáljuk elvinni utána a jó oldalra, de neki most nincs ez a feloldásos jó oldala. Ez nem része a dolognak. Az ő mintázatának valahogy nem ez a része, hanem azáltal, hogy végigmentünk ezen újra meg újra, ez ettől lett jobb. Milyen volt ez így?
Érdekes.
Kemény. Az... Te nagy, nem nézd, de hogy is, tök jól nézed ki, annyira ügyes vagy, és annyira hálás vagyok én neked, hogy ezt így felvállaltad és csináltad itt a csoport előtt. Tehát, hogy nagyon szépen hagytad magad belemenni. Igen, tehát, hogy igen.
De sorsfűből,
hogy
ki akart maradni meg.
Olyan kiszorítottam, nem? Olyan
igazad van, mert pont én maradtam ki.
Igen. Nem véletlenesen. Biztos, hogy van dolgod a kiszorítottsággal, mint érzéssel, de hogy...
Nekem az volt a döbbenet, hogy eleve hárítottad a feladatot, mert amit kaptál feladatnak, akkor semmit nem csináltál meg. Hanem helyette belementél egy nagyon mélyen gyerekkori élménybe, és annak kapcsán mutattad meg magad. Mert így nem volt se film, se film, se semmi.
Igen. Na de ez az, tehát hogy ebben kell nekünk rugalmasnak lenni, és követni a beteget. Tehát a beteg vezet. És ezért próbáltam megjegyezni nektek közben, hogy én vinném erre, de észre kell venni, hogy ő nem hagyja. Visszavisz.
Akkor... Csináljon filmet, de nem akarsz.
És azt sem akarta, semmit, a saját maga ment. De ezt mondom, gyerekek, az, hogy ő kimaradt, hogy nem úgy csinálta, hogy kizárva, hogy ő volt, neki nem lett párja, akkor megmondta, hogy nincsen párja, amikor még nem volt az, hogy padonként lesztek összepárosítva. Igen, de azt mondtam, hogy olyat választhatok, aki ismeretlen, tehát oda szólhattál volna az előtted ülőnek, hogy párosodjunk össze, de nem, te eldöntötted, hogy én ki vagyok zárva. Tehát, hogy tehát ez, amit én mondok nektek, hogy amit csinálunk, az a mintázatunk része. Minden, amit csinálunk, a mintázatunk része. Ezt most látjátok, hangosan, kinagyítva. Tehát köszönöm.
És akkor egy eset felvételnél, ha felkeresek a diásnak, akkor ezt nem szoktam.
az az, amit mondtam neked, hogy, hogy itt most majd a következő feladatoknál, meg a főtünetéből, meg nem tudom, kiderülhetne, hogy itt most mi a fontos, az, hogy, ki vagyok-e zárva, vagy benne vagyok valamibe. Például ez a liliászé növény családnak az érzete, hogy ki vagyok zárva, nem vagyok a csoport része, a szélén vagyok valaminek. Tudjátok, a liliászék úgy nőnek, hogy a belsők kiszorítják kívülre, egyre jobban kiszorulnak kívülre, nincsen hely belül, nem tud bemenni. Tehát, hogy lehet, hogy ez. De lehet, hogy ez a logonás szél lefagyottsága, hogy le vagyok fagyva, le vagyok merevedve, nem tudok mozdulni. Vagy lehet, hogy ez az élet-halál, az a második elsősorban vagyok, vagy nem vagyok kérdése fog felerősödni. De látjátok, én közben mindezt tudom, tehát amikor szert kell majd választanom, akkor majd tudni fogom, meg egyáltalán tudni fogom. Tessék?
Csak azt mondtam magam, hogy kell egy háttértudás.
Ezzel kezdtem, hogy meg kell tanulni a térképet, mert amikor én ezeket hallom, én közben, nekem ez automatikusan íródik ide vagy oda, és hagyom, hogy mondja, tehát nem akarom befolyásolni, vagy én elvinni, csak tudom, hogy ez mit jelenthet.
Vagy esetben az utalhatom, hogy az mára? Vagy ez mindenképpen a szerre utal?
Bármikor, bármire utalhat. Hogy rakjuk össze a puzzle-t a végén, melyik rész hova illik, hogy ez inkább mi az ma lesz, vagy az érzet, ez is a végén derül ki. Tehát, hogy azért nem lehet egy dologból szert adni. Jó? Tehát ezért kezdtem azzal, hogy megmutattam nektek, hogy főtünet azokat, és úgy kialakítani a mintázatot. És ezért fogunk több gyakorlatot csinálni, ha fogunk is. De hogy látjátok ennek az értékét, hogy miért akartam ezt idehozni, hogy csináljunk gyakorlatokat, és hogy csináljátok ti is ezeket a gyakorlatokat. Megtapasztaljátok, hogy milyen kérdezni, mert ezt kell tenni, amikor esetet veszünk fel, így kell kérdezni. És megtapasztaljátok, milyen a kérdezetnek lenni, mert ez is nagyon fontos. És ezt leginkább csak így tudom nektek adni, miután nem tudlak egy-egyként megkérdezni, mint annyi jótokat.
Nesetek, köszönöm, hogy hagytad meg erőszakolni.
Nem éreztem erőszakolnak, hanem át kellett gondolnom, hogy a javaslatodat hogy fogom megvalósítani, addig szólt csak a hezitálás, hogy ezt most hogy fogom ezt beilleszteni, kitaláltam és megcsináltuk, csak ezzel az lett, hogy csináljuk ezt gyerekek holnap, hogy ezzel kezdjük, megpróbáljátok ezt egymáson megcsinálni? Van kedvetek ehhez, akarjátok ezt csinálni? Jó. Igen. Mit gondoltok, hogy hánykor érkeznétek holnap reggel? Tehát lehet licitálni, tehát mondjátok meg, ki az, aki legkorábban érkezne, az hánykor?
9.
9? Na, 9:30-kor kezdünk. Te jöhetsz 10-re, csak akkor el leszel késve. 9:30. Ne, akkor is el vagy késve. 9. Tehát senki nem akar idejönni 9-nél hamarabb. Nem ezért kérdezem, hanem azért kérdezem, mert a Zsófi jön reggel kinyitni a termet, és hogy az a kérdés, hogy hánykor nyissunk termet. De akkor 9, akkor egyezünk meg abban, hogy 9-től lehet holnap reggel érkezni. És 9:30-kor kezdünk? Nem. Nem, 9:30-kor kezdünk holnap, ez van. A honlapon mindig megtaláljátok az időbeosztást, és az időbeosztás itt van az ajtóra is kiírva.
Egyébként, aki így választ,